Napig. A magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 grammos, mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
9 óra múlt 6 és fél perccel a mai műsort Pilisi Csenge szerkeszti, a hangmérnök Rozbara Zoltán, én pedig már mondom is, hogy milyen témákkal készültünk mára. Beépítve utakba, lakóházakba. A NAV tájékoztatása szerint 2015 és 2026 között több mint 250 magyar településre érkezett szállítmány, azokból az osztrák bányákból, amelyek az aszbeszt szennyezési ügyben érintettek. De mit tesznek azok a lakók, akik ezeken a településeken élnek?
Levesszük a cipőt a előszobába, vagyis az ajtón kívül. Most kaptunk egy ilyen idéglenesen egy levegő tisztasági szűrőberendezést.
Magyarországon 2005 óta tilos felhasználni az aszbesztet az építőiparban. Milyen egészségügyi kockázatai vannak ennek a káros anyagnak, és hogy lehet mentesíteni az érintett útszakaszokat? Perceken belül erről beszélgetünk. Aztán életveszélyes törések, ugrásszerűen megnőtt az elektromos rolleres balesetek száma.
Olyan fiatal gyerekek vezetik a rollert nagy sebességgel, akik talán a kreszt sem ismerik. A minap is az útkereszteződésen úgy ment át a kisgyerek, hogy nem nézett körül, úgyhogy ha én nem figyelek, hogy majd elém fog jönni, akkor biztos, hogy elütöm.
Múlt héten egy kampány kapcsán már beszéltünk a rolleres közlekedés veszélyeiről, de sok kérdés maradt meg válaszolatlanul, így ma folytatjuk 9:30 után. 10 óra után pedig állandó jogi szakértőnket, dr. Kator Zoltánt arról kérdezzük, hogy milyen jogi lépéseket tehetünk, ha feltörik a közösségi oldalunkat, vagy megszerzik az adatainkat. SMS számunk ma is 0630 9666. Várom kérdéseiket, tapasztalataikat. Hétfőn megkezdte munkáját egy magyar-osztrák tényfeltáró bizottság, amely a magyarországi aszbeszt szennyezés ügyét vizsgálja. Április közepén derült ki, hogy az elmúlt években Szombathelyen egy városrész útjait mérgező aszbeszttel szennyezett kőzúzalékkal fették le. Azóta már tudjuk, hogy a rákeltő anyag jelenlétét a hatóságok már 3 megye, több mint 300 helyszínén mutatták ki. Szombathelyen megkezdődött az utak lefedése, de a teljes kármentesítés elérheti a több 10 milliárd forintot is. Gergő Judit riportja.
Mi a Síp utcában lakunk 10 éve. Másfél évig kerestük az ingatlant, hogy a családom részére egy zöldövezeti kertvárosi részen lakhassunk, ahol ugye sokat lehet a természetben is tartózkodni. Hát most kiderült, hogy ez a város legszennyezettebb környéke, és ez a kiszolgáltatott helyzet, ez teljesen kétségbejtő.
Ezt mondja az a szombathelyi hölgy, aki az Oladi Plató nevű városrészen él. Április 13-án derült ki, hogy a térség aszbeszttel szennyezett, miután az ottani 24 utcát ausztriai kőbányákból hozott kőzúzalékkal terítették le. Az ebből felszálló porban volt, ahol a határértéket 292-szeresen meghaladó tartalmat mértek. Az aszbesztről a 60-as években állapították meg, hogy káros az egészségre.
A legtöbb építkezés már a Síp utcában lezajlott, 2 telek üres. Tehát ott az átmenő teherautó forgalmat egyszerűen meg kellene szüntetni, tiltani, hisz a platónak van elkerülő útja, amiről ugye a bekötő utcák elérhetőek.
Nemény András polgármester a helyzet súlyosságára való tekintettel arra kérte a kormányt, hogy hirdessen ki regionális egészségügyi veszélyhelyzetet, miközben helyi intézkedéseket is hoztak sebességkorlátozásról, az érintett utak locsolásáról, maszkordásról.
Komolyabb megoldást is tettünk, ami a bitumenezést jelent. Megnézzük, hogy ezt lehet-e használni márhol máshol. És a legfontosabb az, hogy legyen egy kockázatelemzés, hogy mindenki pontosan tudja, hogy az ő területe mennyire veszélyeztetett, és arra egyedi választ adjon a kormány. Felmérettük Szombathelyen az összes területet, van rá megoldási javaslatunk, és meg is tesszük.
Május 14-én a helyszínen járt Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, aki ígéretet tett a kormány támogatásra.
Most nagyon gyorsan felmérjük a helyzetet, sajnos az már látszik, hogy szinte 3 megye érintett, és nem tudjuk még, hogy hova kerültek kövek az osztrák bányákból, amiből egyébként négyet már bezártak, még egy ötödik működik, és onnan hoznak követ. Én úgy gondolom, hogy tárcaközi egyeztetésre kell ezt bocsájtani, és nagyon hamar mindenképpen a kormánynak döntenie kell ebbe. Nem halaszthatjuk tovább ezt a problémát, igyekszünk egy gyors megoldást találni arra, hogy ne kerüljön aszbeszpor a levegőbe, és nyilván egy hosszabb távú, megfontoltabb megoldás a végleges lezárásra, vagy az útalap kitermelésére. Az minden esetre nagyon örömteli, hogy van egy gyors megoldás, polgármester úrék már ezt kipróbálták és működik.
Addig pedig az itt élők számára maradnak a tiszti főorvos és a Greenpeace által ajánlott védőintézkedések, amihez az önkormányzat is segítséget nyújt, mondja egy Síp utcában élő hölgy.
Levesszük a cipőt a előszobában, vagyis az ajtón kívül. Most kaptunk egy idéglenesen egy levegő tisztasági szűrőberendezést. Most az megy nálam. Regisztráció után szépen sorba adják.
Időközben kiderült, hogy mintegy 300 helyen mértek aszbesztszennyezést a Nyugat-Dunántúlon. Szombathely mellett Kőszeg is érintett. Sőt, egy újabb ausztriai, a Rohonci bányából származó közvetminta is pozitív eredményt adott. Básti Béla, Kőszeg polgármestere.
Ugye a közterületek tekintetében, tehát az önkormányzati kezelési utak tekintetében 50 útról beszélünk. Ezek egy jelentős része felmegy ugye a hegylábi területre, tehát nyilván azoknak a területeken vannak, ahol nem volt lehetőség a végleges szilárd burkolatok kialakítását, és a parkolókról pedig 20 parkolóról beszélünk. Lezárták ugye a Lukácsházi víztározónak a parkolóját is, és azt is el kell mondani talán, hogy ebben is kérjük a miniszterelnök a segítségét, hogy nagyon fontos az, hogy a magán kezelési területek tekintetében is valahogyan tudjuk segíteni a felmérést. Tehát, hogyha a magántulajdonosok esetleg ellenérdekeltek érzik magukat abban, hogy bejelentsék, akkor az egy nehéz helyzetet eredményezhet. Azt gondolom, erre is kell intézkedés.
Büntető feljelentés is történt az ügyben, hiszen az aszbesztmentesítés, az utak lefedése akár több 10 milliárd forintos költséget is jelenthet, mondja Nemény András, Szombathely polgármestere.
Hát tettünk büntető feljelentést, hogy már jogi lépés megtörtént, és természetesen az osztrák hatóságoknak rendelkezésre állunk minden információkkal, és azt gondoljuk, ennek a vége felelősségvállalás kell lenni anyagi értelemben is. De hogyha itt a magyar állam viseli most a költségeket, hiszen az ideiglenes veszélyhelyzet elhárítására kormányzati döntés szükséges és helytálló, vagy akár az önkormányzat hitelezi meg, és utána fizeti ki az állam, akkor is a végén ezt be kell nyújtani, ezt a számlát azoknak, akiktől a kár származik, tehát valójában az osztrák bányák és hatóságok nálam ebben a felelősek, anyagi értelemben is.
Magyar Péter miniszterelnök múlt heti ausztriai látogatása során tárgyalt az aszbesztszennyezés ügyéről is. Hétfőn már meg is kezdte munkáját egy magyar-osztrák tényfeltáró bizottság. A miniszterelnök megköszönve osztrák partnere rugalmasságát jelezte, hogy egyetért abban, hogy nincs helye mellébeszélésnek, teljes transzparenciára és a két állam közös munkájára van szükség a sok ezer magyar családot érintő ügyben, de hozzátette, a szennyező fizet elvét a végén Magyarország alkalmazni fogja.
Gergő Judit összeállítását hallhatták Szombathelyről, és közben pedig a stúdióba megérkezett Kói László, az építési vállalkozók országos szövetségének elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Telefonon pedig kapcsolódik hozzánk dr. Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És azért telefonon, mert éppen Ausztriába tart, az ezt ügyben fog tárgyalni?
Nem, én nem tárgyalni fogok, én egy szakmai kérdést próbálok tisztázni egy konkrét kőanyaggal kapcsolatosan, de erről nem szeretnék most többet elmondani.
Nem publikus, rendben. Akkor Kai Lászlóhoz fordulok, hogy mik a legfrissebb hírek az aszbesztüggyel kapcsolatban. Ugye most a szombathelyi körképről hallhattunk, hogy ott hogyan próbálnak védekezni.
Mint hallottuk is, ideiglenes és gyors intézkedéseket hoznak az érintettek és a felelősök. Legtöbb helyen ugye önkormányzatok voltak a megrendelők, és próbálnak intézkedni. Nagyon kevés olyan hely van, ahol lakosság állt össze egy-egy utcába, és közösen próbáltak valami megoldást az útjukkal kapcsolatban. Tehát a legfrissebb dolog az, hogy mindenki próbálja megnézni, hogy az ő környezetében van-e aszbesztet szennyezett bármilyen termék. Elsősorban most az utakat nézik, de nyilvánvalóan ez máshol is lehetséges.
Úgy érzi, hogy ezekből az osztrák bányákból az ország több területére is vihettek olyan kőzúzalékot, amely aszbeszt tartalmú?
Pontosan, tehát az én információim szerint egészen Budapestig is feljött, vagy eljött ilyen kőzuzalék. Azt a kedves rádióhallgató kell, hogy tudja, hogy Magyarországon nincs olyan kőbányánk, amelyik azbesztel szennyezett követ tartalmazna. Amikor ez nagy sláger volt, az építőipar slágere volt, nem csak Magyarországon, a világban, 1950 és 70 között, akkor mi hozzánk például a Szovjetunióból nagy mennyiségben érkeztek házgyári elemek gyártásához is, mert most nagyon egyszerűen, hogy megértse a kedves rádióhallgató, miről is szól a történet, arról szól, hogy ezt a bizonyos bányaipari terméket egészen apróra összezúzzák, keverik vízzel és cementtel, és ebből egy roppant előnyös anyag készült, mert tűzálló volt, hőszigetelő, hangszigetelő volt, kemény anyag volt, annak ellenére, hogy viszonylag könnyű volt, és az építőiparban sláger szerint az egész világon ezt használták, míg nem a 70-es évek legelején kiderült, hogy ennek milyen káros hatása van.
És ehhez képest 2005 óta tilos a használata Magyarországon legalábbis.
Na most ugye a világon mindenhol lassan mozdultak erre rá. Magyarországon a 90-es évek közepén bizonyos termékek gyártása forgalomba hozata már tiltott volt, de 2005-től aztán tokkal vonóval nem lehet olyan terméket előállítani az építőiparba, aminek ilyen alapanyaga van, nem lehet forgalomba hozni, importból se lehet behozni, és nekünk kivitelezőknek nem szabad ezt beépíteni.
Arról, hogy még az építőiparban milyen maradványok lehetnek, hiszen a 70-es évek építőipari szempontból nem volt olyan régen, arról még beszélgetünk, de most térjünk vissza az utak állapotára, ugye, akkor ezek szerint folyamatos a feltárás azzal kapcsolatban, hogy mely utakban lehet még azbeszt tartalom. Egész Nyugat-Magyarországot fogják vizsgálni a következő napokban, hetekben?
Nekem az a véleményem, hogy ahogy a szakembereknek kapacitása van, ezt most igényelni kell, és az önkormányzatoknak a legfontosabb dolga többek között ez kellene, hogy legyen, hiszen az érintett utaknak a jelentős része az önkormányzati tulajdonban, önkormányzati fenntartás alatt van, és hát talán ők a legilletékesebbek.
Dr. Ágoston Csabához fordulok, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnökéhez. Környezetvédelmi szempontból melyik lehet most a legjobb megoldás? Nyilván első körben a tűzoltás jut mindenkinek eszébe, hogy az aszbeszt káros hatásaitól hogyan lehetne megóvni az érintetteket.
Ugye az aszbeszt káros hatásai azért elég régóta ismertek, igazság szerint már a 19. század óta, de valóban a 70-es, 80-as években került ez fókuszba, amikor ugye az aszbeszt bányáknál munkahelyi megbetegedéseket észleltek. Ezt azért hangsúlyoznám, mert az attól függ össze, hogy a szálló aszbeszt rost az, ami problémát okoz. Tehát az aszbeszt egy olyan speciális anyag, aminek egy konkrét úton keresztül fejti ki a negatív hatását, ez pedig a szálló rostoknak a belélegzése. Ez azt is jelenti, hogy az aszbeszt ellen úgy lehet a leghatékonyabban védekezni, ha a levegőben nem kerülnek aszbeszt szálló rostok. Mit jelent ez most a konkrét esetben? Ez azt jelenti, hogy ezt kell megakadályozni azonnal. Azonnali intézkedéseket kell hozni, illetve távlati megoldást kell hozni. A távlati megoldás igazság szerint a WHO ajánlása szerint, ha ezt kicsit átgondoljuk, akkor semmi más nem lehet, mint az aszbeszt tartalmú anyagoknak a lakókörnyezetből, az emberek életteréből történő eltávolítása, tehát nem maradhatnak ezek hosszú távon az emberi lakókörnyezetben. Na most, mindahogy az elhangzott, az aszbesztet felhasználták az építőiparban, abban a korban teljesen legálisan, ugye 2004 óta tilos Magyarországon aszbeszt tartalmú termékeket forgalomba hozni, gyártani már ezt megelőzően sem volt igazából szabad. Ezt azért mondom el, mert most is sok aszbeszt tartalmú anyag van még beépítve épületekbe, építményekbe, hát ugye az aszbeszt talafedés az mindenki számára ismert. A legfontosabb az, hogy ezeket az anyagokat nem szabad bolygatni, nem szabad azt elősegíteni, hogy a levegőbe kerüljenek ezek a szálló rostok, és hát konkrétan itt az út burkolatoknál is ezt kell megakadályozni. Rövid távú intézkedéskép ezeknek az utaknak a locsolását javasoltuk, illetve hát több önkormányzat, illetve mások is elkezdték ezt mindenféle módon ugye még lefedni, meg különböző anyagokkal kezelni ezeket a felületeket. Ezek mind-mind kárenyhítésként foghatók fel, ezek mind-mind azt a célt tudják szolgálni, hogy már rövid távon se kerüljön az aszbeszt a levegőbe, és így ne fejtsen ki káros egészségügyi hatást. A távlati megoldás viszont ezeknek az anyagoknak a kitermelése, elszállítása lehet.
Tehát rövid távon valami olyan anyagot kell ezekre a felületekre tenni, amitől ezek a szálak nem tudnak a levegőbe kerülni.
Igen, tehát ez sokféle módon meg lehet oldani a kiporzásnak az elkerülését. Ugye a legegyszerűbb ez a nedvesítés. Most nyilván most, amikor egyre magasabb lesz a hőmérséklet, ez egyre kevésbé lesz hatékony. Az is nagyon sokat segít, hogyha ha kiporzást nem segítjük elő nagy forgalommal, tehát az utakon a sebességcsökkentés, a forgalomkorlátozás, ez mind-mind elő tudja segíteni azt, hogy kevesebb szállórost kerüljön a levegőbe, illetve a bármilyen módon való lefedése, letakarása, így mondanám, az ezt a hatást csökkenti, viszont nagyon fontos, hogy ez a felületburkolás, ez oly módon történjen meg, hogy ez ne akadályozza a végleges megoldást. Tehát, hogy ez ne legyen akadálya annak, hogy ez az anyag egyszer onnan majd kitermelésre kerülhessen. Az imént... És ebben az útépítési szakembereknek van nagy szerepe, azt gondolom.
Az imént Kolyi László utalt arra, hogy könnyen lehet, hogy akár Budapest bezárólag is lehetnek még az ország nyugati felén olyan útszakaszok, amelyek aszbeszttel szennyezettek. Önnek vannak erről bővebb információi?
Közvetlen információim nincsenek, azt tudom, hogy nagyon-nagyon sok lakossági bejelentés érkezik, többek között a tagcégeinkhez is, illetve a Magyar Azbeszt és Azbesztmentesítő Szövetség, aki társultagja a mi szövetségünknek, tőlük is vannak információim arra vonatkozóan, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok lakossági megkeresés érkezik, tulajdonképpen az ország minden részéből. Ezek a lakossági megkeresések mintavételre, vizsgálatra vonatkoznak. Ugye szeretnék azok az emberek, akik esetlegesen azt gondolják, hogy ilyen aszbeszttartalmú anyag van az ő kocsi beállójukon, vagy az ő ingatlanukon, szeretnének meggyőződni róla, hogy ez valóban így van-e. Nagyon sok helyről érkeznek ilyen bejelentések. Viszont ettől függetlenül azt tudom mondani, hogy a kőanyagnak, tehát az ausztriai bányákból érkező kőanyagnak a magyarországi elhelyezkedését, hát tulajdonképpen a szállítási költségek azok, amik így logikusan meghatározzák. Ugye a kőanyag az egy nagyon nehéz anyag, ennek a szállítása jelentős költséggel jár, ezért igazából nem gazdaságos egy bányából nagyon-nagyon messzire elszállítani a követ. Ez az oka annak, hogy ezek az ausztriai bányák elsősorban az osztrák határmenti régiókba szállítottak követ, mert Magyarország más részein már jóval közelebb voltak magyarországi bányák, ahonnan emiatt gazdaságosabban be lehetett szerezni a kőanyagot. Tehát én azt gondolom, így józan paraszt észre végig gondolva, hogy lehet, hogy vannak egyedi esetek az osztrák-magyar határtól nagyobb távolságban is, viszont ennek a kőanyagnak a nagyobb mennyiségű, nagyobb gyakoriságú előfordulása, én ebbe biztos vagyok, hogy ez a nyugat-magyarországi régióra fog korlátozódni.
Kolyi Lászlóhoz fordulok, az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének elnökéhez, mert hogy jönnek SMS-ek a témában, 0639666, nem csak az utak érintettek azt beszennyezéssel, hanem kőzúzalékos hálós kerítések is, és már említettük is, hogy át fogjuk beszélni azt, hogy épületeken belül vagy kertekben még hol lehet azbeszt.
Igen, tehát sok minden érintett lehet. Itt az nagyon fontos, hogy nyilván azt nem tehetjük meg, hogy nem nyúlunk egy tetőhöz hozzá, vagy egy útnál közművet kell építeni, fel kell újítani. Tehát rekonstrukcióknál, átépítéseknél, felújításoknál találkozunk azokkal a termékekkel, amik nagyon szépen csendesen 20-30-50 év óta el voltak ott a tetőn, vagy éppen egy csatorna elvezetésnél különböző helyeken, és ez nem is okoz problémát. Tehát a probléma akkor keletkezik, amikor ezekhez úgy nyúlunk hozzá, hogy elkezdenek porlani, tehát meg kell fúrni, meg kell vágni, ki kell bontani és eltörik, tehát ilyenkor nagyon fontos a munkaegészségügy és a környezetvédelem. Tehát amikor egy ilyen felújításhoz hozzáfogunk, akkor nagyon nagy a valószínűsége, hogy ott, ahol pala fedése van egy épületnek. Ott, ahol nagyon régi csapadékvíz elvezető átereszek, hidak vannak, hogy ezekben teljesen biztos, hogy azbeszt tartalmú építési termékeket használtak az elődjeink. Tehát az nagyon fontos, hogy amikor ehhez hozzá akarunk nyúlni, akárki ne nyúljon hozzá. Tehát ez egy olyan tevékenység, amely tevékenységre jogosult vállalkozások vannak az országban, akik felelősek azért, hogy ezt hogyan csinálják, hogyan bontják ki, hogyan szállítják el, hol rakják le, tehát ez egy különösen fontos dolog a kedves hallgató számára, hogy bárkivel, mert éppen a szomszédban van egy kivitelező, aki erre éppen ráérne, bárkivel nem szabad ezt elvégeztetni, a saját magunk egészsége érdekében sem, és nyilvánvalóan a környezet épsége szempontjából sem.
Ezt persze tudni kell azt, hogy miben van azbeszt. Például a pala esetében, akkor az egy biztos pont, hogyha 2004 vagy 2005 előtt került arra a tetőre, igen, akkor szinte 100% hogy tartalmaz azbesztet.
Igen, tehát a sima palafedések, de melléképületekre például az úgynevezett hullámpala, hullámlemezeket használták korábban jellemzően, és ezek annyira előregedett melléképületek már vidéken, tulajdonképpen raktárak, fatározók, állatólak tetején vannak, hogy ezeket úgy bontogatják elfelé az emberek, és erre nem gondolnak, hogy sérülnek ezek a korábban nyugalomban lévő anyagok, és veszélyesek.
Visszatérve a közutak szennyezettségére, ugye említettem én is, hogy 2015 és 26 között, tehát 2015 és 2026 között érkeztek ezek a szállítmányok több mint 250 magyar településre, amelyek azbeszttel szennyezettek. Hogy lehet, hogy csak most derült ez ki?
Hát ez jó kérdés, én is fölteszem ezt a kérdést, hogy hogy lehet ez. Én élek azzal a gyanúval, hogy nagy többségében ugye önkormányzati utakról van szó, és elég kevés pénze szokott lenni a legtöbb önkormányzatnak ahhoz, hogy ezt a szinte pénzügyi erejét meghaladó mennyiségű igényt kielégítse, hogy utakat valamelyest próbáljon szilárd burkolattal ellátni.
Tehát a legolcsóbb
megoldásokat választották. És ezeknél a közbeszerzéseknél valószínűleg a legolcsóbb megoldás érvényesült. Minden esetre a felelősség elsősorban az, aki az utat építette, de ezt követően a kivitelezői felelősség van. Tehát a generál kivitelező, aki ezt bevállalta, hogy ezt a munkát elvégzi, felelős és kárfelelőssége van. Még abban az esetben is, hogyha nem tudta, hogy akár kárt is okozhat, mert olyan építőanyagot, építési terméket használ, neki az a lehetősége, hogy a kárfelelősséget, ha tudja bizonyítani, hogy valami beszállító működött közre a kár okozásában, tovább hárítja.
Mi a kötelezettsége egy építetőnek például? Kinek kell vizsgálni a kőzúzalék azbeszt tartalmát?
Gyakorlatilag az elvárható gondosság jegyében a megrendelőnek mindig van egy műszaki ellenőre, egy felelős kollega, aki végig kíséri a kivitelezési folyamatot. Tehát részben a műszaki ellenőr felelőssége, a kivitelező oldalról pedig a létesítmény felelősnek, a mérnöknek a felelőssége.
Dr. Ágoston Csabához fordulok, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnökéhez, hogy gondolom ez a tiltás nem csak Magyarországon létezik, tehát hogy az azbeszt felhasználása az építőiparban Ausztriában is tiltott.
Ez így van. Ausztriában 1990 óta, Magyarországon ugye 2004 óta tilos azbeszt tartalmú terméket forgalomba hozni. Nem akarok ebben nagyon mélyen belemenni, mert a felelősség kérdése úgy van, ahogy a kollega elmondta, de a mérnök is, meg a műszaki ellenőr is, amikor alapanyagok beszállításra kerülnek, alapvetően a dokumentációt ellenőrzi. Tehát csak indokolt esetben fog megtörténni mondjuk egy kőanyagnál egy plusz vizsgálat elvégzése. Abban az esetben, hogyha egy alapanyag, egy építőipari alapanyag a szükséges dokumentumokkal, teljesítménynyilatkozatokkal beérkezik, akkor megalapozottan vélelmezi azt akár a műszaki ellenőr is, hogy az anyag az alkalmas a beépítésre. A probléma itt alapvetően ott van, hogy ezek az ausztriai bányák, ezek kitermelhették ezt a követ. Tehát nyilván ezt egy hosszú vizsgálat fogja majd alátámasztani vagy cáfolni, nem szabad ugye előítéletesnek lenni, de az, hogy ezek a kőanyagok mondjuk 10 éven keresztül érkeztek Magyarországra, ez csak úgy volt lehetséges, hogy 10 éven keresztül ezt kitermelték olyan geológiai képződményekből, hegyekből, amikben ott volt az azbeszt.
Kolyi László szeretne erre reagálni, bocsánat.
Igen,
hogy minden építési terméknek, tehát ezeknek a kőzúzalékoknak is forgalomba hozatali engedéllyel kell bírni. És az Európai Uniós országokban, ha egy országban megkapja a forgalomba hozatali engedélyt, akkor bármelyik uniós országban ez igaz, és lehet forgalmazni. Tehát valóban az a nagy kérdés, hogy ezeknek a kőbányáknak Ausztriában megvolt-e a forgalomba hozatali engedélye, ha megvolt és ilyen papírokkal látta el a szállítmányt, akkor innentől kezdve nem tudom felelősíteni sem a mérnököt, sem a műszaki ellenőrt, mert nem feladata, hogy ezt még külön még egyszer leellenőrizze.
Ágoston Csaba is egyetért, ha jól hallom.
Igen, ezt ide akartam kilukadni, tehát tulajdonképpen a felelősség kérdésén úgy gondolom, ezeknek az anyagoknak a minősítésénél és a forgalomba hozatalánál keresendő, az, aki ezt megvásárolta, tovább értékesítette, ő jogosan vélelmezhette azt, hogy ezek az anyagok azokkal a dokumentumokkal, amikkel érkeztek, azokkal összhangban vannak és valóban megfelelnek. Igazából itt a fő probléma az, hogy ez egy természetes azbeszt megjelenése kőben, tehát nem egy azbeszt tartalmú terméket állítottak elő, és amennyire én tudom, az érintett kőbányák is ezzel indokolják ezt a dolgot, ha minden igaz, ők nyilatkozatot tettek, ami osztrák weboldalakon egyébként elérhető, ahol is természetes azbeszt előfordulásról van szó, és ugye ők azt mondják, hogy ez nem egy azbeszt tartalmú készítmény, hanem ez egy természetes azbeszt. Az én véleményem az, hogy ennek nincs jelentősége a forgalomba hozatalnál, tehát ha benne van az azbeszt, akkor ezt a terméket nem lehet forgalomba hozni, de nyilván ez egy jogi kérdés, amit majd vizsgálni fognak.
A jövőben majd reméljük hamarosan hallunk ennek az eredményéről, a vizsgálat eredményéről. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Dr. Ágoston Csaba csatlakozott telefonon keresztül a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke, a stúdióban pedig Kolyi László volt, az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke. Köszönöm szépen, hogy eljött.
Köszönöm szépen én is.
Közben pedig 14:53 elmúlt, úgyhogy mi most rövid hírekkel folytatjuk. A mikrofonnál Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Ma tárgyalja a parlament Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésének visszavonását. A törvényjavaslatot a mai ülésnapon el is fogadhatják. Az országgyűlés emellett megkezdi az alaptörvény 16. módosításának vitáját is. A javaslat 8 évben maximálná a miniszterelnöki megbízatás időtartamát, valamint megszüntetné a szuverenitásvédelmi hivatalt. Újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információgyűjtőrendszer, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, hogy az oldal még nem a legkorszerűbb módon működik, de a jövőben továbbfejlesztik a valós idejű adatszolgáltatást, például helyreállítják a vonatinfót. Leállt a központi hűtés a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórház műtőiben és citolaborjaiban, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán azt írta, hogy várhatóan legkorábban június 5-ére javítják meg a rendszert, addig bérhűtőgépet telepítenek az intézménybe, amely a hétvégére állhat üzembe. Hétfőig kell beadni az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását, erre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az adóhatóság csaknem 80 000 vállalkozástól várja a dokumentumot, amelyet elektronikusan lehet benyújtani az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban. Június 1-ig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, de a társasági adót, valamint a kisvállalati adót is. Ami az időjárást illeti, délutánig napos száraz időre számíthatunk, aztán északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 29 és 34, Késő este 21 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbélyékrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A 200 g-os Alesztó kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 28-án a jövő tehetségeié a Doknányi Ernő Zenei Központ színpada. A 17 óra 30 perckor kezdődő Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén Kovács Zétény zongorázza Scriabin, Brahms, Rachmaninov és saját alkotásait. Még 19 óra 30 perckor a 2024-es Banda Ede Gordonka verseny győztesei Forgó Boglárka és Rátkai Áron lépnek fel. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
Az utóbbi időszakban jelentősen nőtt az elektromos rolleres balesetek száma Magyarországon. A roller használata egyre komolyabb egészségügyi kockázatokat vet fel, különösen a súlyos sérülések számának emelkedése miatt. A szakemberek szerint már alacsony sebességnél is életveszélyes esések történhetnek, miközben a védőfelszerelés használata továbbra sem elterjedt. Pirisi Csenge egrieket kérdezett.
Én úgy gondolom, hogy nagyon óvatlan. Sőt, azt is tapasztalom, hogy olyan fiatal gyerekek vezetik a rollert nagy sebességgel, akik talán a kreszt sem ismerik. Nem csak gyalog közlekedek, hanem gépkocsival is, és a minap is történt egy olyan, hogy az útkereszteződésen úgy ment át a kisgyerek, hogy igaz, hogy volt rajta egy nagyon drága bukósisak, de nem nézett körül. Úgyhogy ha én nem figyelek, hogy esetleg látom, hogy majd elém fog jönni, akkor biztos, hogy elütöm. És azt gondolom, hogy ezt szabályozni kellene. Különböző teljesítményű rollereket lehet kapni, és azt gondolom, hogy ezt kellene szabályozni, hogy bizonyos életkor alatt nem lenne szabad engedélyezni, hogy nagy teljesítményű rollerrel közlekedjenek. Sőt, nem csak egy gyerek közlekedik, hanem ketten, hárman ráállnak a rollerre, és ez borzasztó balesetveszélyes. Legtöbben nem is hordanak sisakot. Ha elesik a rollerrel, a kormány beleáll a hasába, vagy sok olyan sérülés is történhet, ami úgy gondolom, hogy maradandó károsodást okozhat.
De nem csak a rolleresekre veszélyes, hanem a gyalogosokra is, mert sokan panaszkodnak, hogy szlalomoznak. Igen. A gyalogosok között hirtelen feltűnnek.
Igen, ezt is tapasztalom, hogyha nem figyelek, akkor elütnek, elsodorta a táskámat, vagy a könyökemet, súrolta éppen, és hogyha nem tudok félrelépni, akkor biztos, hogy baleset van belőle.
Mindannyiótokon van sisak. Hogy véditek még magatokat a rolleren?
Hát én rajtam van ilyen gerincvédő, és...
Meg válvédő is.
És ez így egybe van. Gerincvédő, mákasamat védi, vállamat, ez kell is.
És miért gondolod, hogy fontos?
Ezzel még nem estem el, de voltak már eséseim, és tanultam belőle, és elkezdtem venni mindenféle védőfelszerelést, és úgy gondolom, hogy ez kellett volna eddig is.
Én már estem el.
Látom a prezult az oldalon.
Hát sajnos nem full face sisak volt rajtam, hanem csak ez a kicsi, kell a rendesnak sisak.
Ami itt a füled.
Igen, ami az állkapcsot védi, igen. Egy már rendeltünk is ilyen nagyobb sisakot.
És mi miatt estél el? Mi volt az oka?
A bukkanó úthibák miatt.
Eddig amúgy úgy jöttem rollerrel mindig, hogy sisak nélkül. Aztán egyszer belementem egy kátyúba, és majdnem előre estem, azóta hordok sisakot, meg lesz nekem is, hogy állkapcsnál is védi majd a sisakot. Ez ugye 50-nel is tud menni például, úgy bemegy egy kátyúba, az úgy eléggé baj.
Mennyivel szoktatok menni?
40-nel általában.
30-40. Az úttal is függ. Bicikli úton úgy 50-nel, 60-nal már nem igen megyünk, de egy 30-40 úgy gondoljuk, hogy belefér.
Mert ez nagyon sok, 50-60 km per óra. Igen, hát látom, a karod az teljesen védtelen.
Hát igen, az védtelen, de tervezem a térdvédőt, meg mindenféle komolyabb felszerelés, már például ez az én súlyom alatt akár 80 km per óra.
motorizál és képes.
És a Kresszt mennyire ismeritek?
Én motorozok is úgy, hogy nekem valamilyen szinten muszáj ismernem a Kresszt. Nagyjából.
A szüleid fontosnak gondoltak, mielőtt kimentél az utakra, hogy ismert a szabályokat?
Igazából annyira nagyon nem vettük át, de ránéztünk.
Közlekedtek autósok között is, meg gyalogosok között is?
Hát én szoktam menni úton, de nincs javason nem, csak ilyesmi utakon.
Inkább a bicikli utat keressük, hogyha van. Ha nagyon muszáj, akkor gyalogos járdán megyünk.
Eláruljátok nekem, hány évesek vagytok?
Én 12 vagyok.
És 12 vagyok.
A szerkesztő Pilisi Csenge riportját hallhatták, a stúdióba pedig közben megérkezett Dobrocsi Endre, közlekedésbiztonsági szakértő. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Az elmúlt néhány percben az kiderült számomra, hogy határozottan roller ellenás. Ha önöm múlna, akkor talán nem is gurulnának rollerek a városokban?
Én azt gondolom, hogy a helyén kell kezelni ezt az elektromos roller kérdést is. Tudomásul kell venni, sajnos módon, hogy nagyon sok ilyen eszköz van az országban, tehát határozottan mondom, hogy eszköz és nem járműként apostrofálom ezt az eszközt. Nagyon sok van, tehát nyilván valamit kezdeni kell ezzel a helyzettel, de lássuk be, hogy ennek az eszköznek a kialakítása, a fiziológiája, mozgásrendszere, annak minden részletében azt gondolom, hogy egy életveszélyes eszköz, tehát messze-messze szembe megy azzal a közlekedésbiztonsági elvárásokkal és elvekkel, ami szerintem a közlekedők képviselnek.
Ezt a statisztikák és a hírek is alátámasztják. Sajnos még mindig kómában van az idős férfi, akit néhány napja gázoltak el egy zebrán, ráadásul elektromos rollerrel Óbudán, és hát szinte naponta hallunk hasonló esetekről, még ha nem is ennyire súlyosakról. Amit ugye említettem már, hogy múlt hét szerdán foglalkoztunk a rolleres közlekedési kultúrával, vagy kultúra hiányával, amiről kevesebb szó esett talán, az pont az, hogy a jelenlegi szabályozás mit tesz lehetővé? Hol lehet rollerrel közlekedni?
A jelenlegi szabályozás nem tér ki az elektromos roller kérdéskörére. Nincs besorolva semmilyen jármű kategóriába, és azt kell mondjam, hogy ennek az eszköznek a használata a közúton nélkülöz mindenféle jogszabály alapot, tehát épp valamelyik nap láttam egy riportot, ahol az volt a narráció, hogy hát a rolleres szabályosan közlekedett, csak éppen a személygép kocsi vezetője volt figyelmetlen, nem közlekedik szabályosan a roller sehol, hiszen ennek nincsenek meg a jogi alapjai. Tehát az úttest, az a közúti járművek közlekedésére szolgáló terület, a roller pedig nem közlekedési jármű, tehát az a baj, hogy mindenki a saját belátása szerint használja, úgy, hogy egyébként ennek semmiféle jogszabályi alapja nincsen. És ebből következik gyakorlatilag egy nagyon lényeges és fontos kérdés, hogy gyakorlatilag ez egy káosz ebben a tekintetben, mert hiszen az egyéb közúti járművek közlekedésére vonatkozóan létezik egy kresszünk, amelynek elég világos előírásai vannak, és nyilván ahhoz, hogy biztonságos legyen a közlekedés, biztonságos legyen ez a társas játék, így kell nevezzem, ahhoz mindenkinek be kell tartani a szabályokat. Ebben a közegben jelenleg tájidegen az elektromos roller.
Ha jól értem, mivel nincs rá szabályozás, ezért egyéni döntésekre van bízva az, hogy hol használják, milyen eszközt használnak, azon belül felvesznek-e bukósisakot, gerincvédőt, avagy sem.
Így van. Tehát igazából mindenki eldöntheti, hogy jogkövető magatartásként vesz részt a közúti közlekedésbe, vagy sem. Abban a pillanatban, hogy valaki a saját udvaráról, a saját magánterületéről kimegy ezzel az eszközzel, abban a pillanatban az én jogértelmezésem szerint ő nem jogkövető magatartással vesz részt a forgalomba, következésképpen elsősorban saját magára, másrészt a környezetében közlekedőkre is szerintem potenciális veszélyt jelent.
0639666 az SMS számunk. Egy hallgató írja, hogy felháborító, arról is kellene beszélni, hogy a vétlen autós mit érez egy buta gyerek miatt, akinek az alapkresszről fogalma sincs. Ugye hát, ha baleset történik, akkor meg főleg. Bátori Gyöngyvér van vonalban, a kaposvári tudósítónk, mert hogy Kaposvár végül is külföldi példákat is követett, mert 2023-ban Párizs döntött a bérelhető elektromos rollerek betiltása mellett. Ott helyi népszavazás volt egyébként, és 90%-a a lakosoknak támogatta ezt a döntést. Egy évvel később Madridban is ugyanígy döntöttek. Na és hogy döntöttek Kaposváron, Gyöngyvér hallgatunk?
Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat is. Valóban Kaposvár döntött, Kaposvár közgyűlése döntött, amelynek értelmében ugye május 1-e óta vonatkoznak új szabályok. Egyébként ugye, amit fontos kiemelni, hogy Kaposvár belvárosáról van szó, tehát a sétáló övezetekről, és ezeken a területeken az elektromos rollerek és más mikromobilitási eszközök használata tilos. Ugye ez egyrészt jelenti az elektromos rollert, a segwayt, a hoverboardot és az elektromos gördeszkát is. Ezeken az érintett területeken már csak tolni, vagy pedig kézben vinni lehet ugye ezeket a közlekedési eszközöket. Ahogy mondtam, a szabályozás a gyalogos forgalom szempontjából kiemelten fontos belvárosi szakaszokra vonatkozik. Egyébként már a táblákat is kihelyezték, úgyhogy ezeket most már rendesen a közlekedési táblák jelölik. Ugyanakkor az elektromos kerékpárok használata az továbbra is megengedett ezekben a zónákban. Egyébként azt lehet mondani, hogy a közgyűlés az teljesen egységes volt szinte ez ügyben, ugye Szita Károly polgármester úr javaslata volt ennek a betiltása, és nagy többséggel támogatta a képviselőtestület, ami azt jelenti, hogy 13 igen szavazat és egyetlen tartózkodás mellett fogadták el ezt az április végi közgyűlésen, és a városvezetés célja, hogy a gyalogosok biztonságát növeljék, és a baleseteket megelőzzék egyébként.
Mi előzte meg ezt a döntést? Bocsánat, hogy a szabadba vágok. Történt valami komoly baleset, vagy sok apró tényezőből állt össze?
Ahogy mondod, pontosan volt egy súlyos baleset is, illetve ugye ahogy az országban mindenhol ugye tömegesen jelentek meg az elektromos rollerek, és egyébként ezek szinte napi konfliktusokat eredményeztek. A sétáló után például, tehát konfliktus helyzetek alakultak ki a gyalogosok és a rolleresek között. Többen panaszkodtak arra, hogy egyesek nagy sebességgel hajtanak át a tömegen, sokszor figyelmetlenül, és akár telefonozás közben például, tehát ilyen jelzések is érkeztek az önkormányzat felé, és ami egyébként nagyon aktuálissá is érzékenyítette ezt a témát Kaposváron, hogy tavaly nyáron történt egy súlyos baleset, egy 13 éves lány szenvedett életveszélyes sérülést, egyébként pontosan egy sétáló üvezetben, és a rendőrség vizsgálata szerint egyébként szinte semmilyen szabályt nem tartottak be. A fiatalok este közlekedtek bukósisak és megfelelő jogosultság nélkül, és a roller pedig a bestések szerint akár 50 km/h is haladhatott, és ahogy mondtam, életveszélyes sérüléseket szenvedett a 13 éves kislány.
Nagyon szépen köszönöm Báthori Gyöngyvért, kaposvári tudósítónkat hallhatták arról, hogy Kaposváron szigorították a mikromobilitási eszközök használatát. Dobrocsi Andréhez, közlekedésbiztonsági szakértőhöz fordulok, aki itt ül a stúdióban. Konfliktus helyzetekről beszélt Gyöngyvér. Ön milyen konfliktus helyzeteket lát? Főleg inkább a rolleresek, gyalogosok közötti konfliktus helyzetek a gyakoribbak és akár veszélyesebbek is, vagy az autósok és a rolleresek közöttiek?
Ezen konfliktusok mindegyike naponta többször előfordul. Ugye abba kell belegondolni, hogy a elektromos rollert használó gyakorlatilag túl az a nagy ha és amennyiben vette a bátorságot és egyéni védőeszközöket felvett, ettől még azért mindig a legeslegsérülékenyebb közlekedő közé tartozik ebben a helyzetben.
Főleg, ha egy kézzel rollerezik közben telefonálva. Hát,
gyakorlatilag, ha két kézzel fogja azt a nagyon rövid kormányt, egy nagyon pici kormánymozdulat is oly mértékű irányváltoztatást eredményez ennél az eszköznél, ami gyakorlatilag kiszámíthatatlan. Tehát maga egy személygépkocsival találkozó roller esetében, a személygépkocsi esetében nyilván lesz anyagi kár, de a személygépkocsinak a vezetője, hát nagy valószínűséggel nem fog megsérülni. Ugyanakkor a rolleres biztos, hogy meg fog sérülni, és ami az egészben talán még fokozza ezt a konfliktust, hogy igazából mégiscsak történik valami jogi eljárás, és igazából jogi eljárás elé lesz citálva a járművezető anélkül, hogy bármiféle köze lenne ehhez a történethez. Ahogy hallottuk az előbb a riportban is, tehát 50 km sebességgel haladnak a rollerek, hát ennek a duplájával is tudnak haladni. És ugye a jelenlegi szabályozás azt mondja, hogy például járdán kerékpárral csak kivételes esetben, és maximum 10 km sebességgel szabad közlekedni. Ha csak ennyivel közlekednek a rollerek, az is ennél a tömegnél óriási ütést jelent, akár egy gyalogos, akár egy kerékpáros babakocsit toló kismama, vagy bárki tekintetében. Tehát itt az a probléma, hogy olyan jellegű jelenségeket tapasztalunk, ami végképp eltántorít legalábbis engem abban mindenképpen, hogy én befogadjam ezeknek a magam szempontjából, befogadjam ezeknek a rollereknek a létét mindannyiunk között.
Ha már a sérüléseket említette, dr. Moravcsik Bence Balázshoz fordulnék, aki ortopéd szakorvos, a Budapesti Mozgásszervi Magánklinika orvosigazgatója, telefonon csatlakozik hozzánk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
Milyen sérülésekkel találkozik leggyakrabban, amelyek pont rolleres balesetekből fakadnak?
Hát a leggyakoribb sérülés, mivel ugye itt nincsen tompítás, itt nincsen légzsák, ugye elhangzottak, hogy itt nagyon ki van téve a test azoknak az erőknek, főleg egy akár egy 20-25 km/h haladó ember elesik, akkor nagyon nagy energiával csapódik be, és ez leggyakrabban ugye törést, fejsérülést, vág, könyöksérülést okozhat, és ez elég súlyos traumákat idézhet elő.
Beszéltünk arról, hogy nem kötelező végül is semmi a rollerrel kapcsolatban, mert nincsen definiálva. Dobrocsi Endre közlekedésbiztonsági szakértő említette az imént, úgyhogy nagyjából a szülőkön múlik és az egyéneken múlik, hogy az a gyermek felvesz-e bukósisakot, vagy nem csak gyermek, felnőtt felvesz-e bukósisakot, egyáltalán gerincvédőt. Nyilván ezek nagy mértékben tudják csökkenteni akár a fejsérülés, akár a gerincsérülés esélyét. Hogyha mondjuk különbséget teszünk egy 10 km/h haladás, meg egy 30-40-50 km/h haladás között, akkor milyen különbségek lehetnek a sérülések tekintetében rolleres közlekedésnél?
Hát óriási, ugye egy 10 kilométeres sebességnél is, hogyha a fej kap egy ütést, ugye ez a legveszélyesebb sérülés, a fejsérülés, akkor ez egy nagyon komoly életveszélyes állapotot okozhat, hiszen ez egy, lehet egy enyhe agyrázkódástól, de akár egy súlyos koponya sérülés is lehet, akár ugye a koponyaüri bevérzéssel, ami akár ugye halált is okozhat, tehát nagyon-nagyon veszélyes. Tehát én azt mondanám, és ez a legfontosabb minden szülő számára, hogy itt nem, ez most nem egy divat kérdés, hanem ez az életbiztosítás tulajdonképpen egy sisak viselése, tehát fontos az, hogy a fejet védjük, és ez ugye a leggyakoribb oka.
Most, hogyha a fejvédelemről beszélünk, akkor a kerékpáros is a elegendő, vagy olyan komolyságú kell, mint amelyet a motorosok viselnek?
Hát ugye ekkora kilométer per óránél már akár olyan komolyságú is szóba jön, tehát ugye itt a szabályok betartása lenne a legfontosabb, illetve annak a kultúrának az elterjedése, hogy ez a roller, ami már elektromos roller, és ekkora sebességre képes, ez már nem egy játékszer. De a roller úgy van, ami fejünk, vagy ez egy játék, és a gyerek is játszásra használja, játékra használja, de ez már nem. Tehát ekkora sebesség van, ez már egy járműnek tekintendő, és ahogy elhangzott a felvezetőben, hogyha járdán, ugye ott a gyalogosokkal való konfliktus jön létre, ha viszont az úttesten, ott pedig még veszélyesebb, és ott még nagyobb erők keletkezhetnek mondjuk egy személygépkocsival való ütközés kapcsán.
Köszönöm szépen, hogy kapcsolódott a műsorunkba. Dr. Moravcsik Bence Balázst, ortopéd szakorvost, a Budapesti Mozgásszervi Magánklinika orvosigazgatóját hallották, és a 0639666-os számra jönnek a negatív tapasztalatok. Elektromos rolleresek Miskolcon a kerékpárral behajtani tilos táblával jelzett útszakaszon a múzeum előtt, rodeóznak, szlalomoznak 20-50 km/h sebességgel. Sok nyugdíjas is lakik arra, ébresztő szól a hallgató. Dobrocsi Endrét kérdezem, hogy milyen szabályozást látna logikusnak a jövőben a rollerekkel kapcsolatban?
Ahogy az előbb mondtam, gyakorlatilag nyilván azt nem lehet megtenni, hogy teljes mértékben hermetikusan lesöpörni az asztalról akár ezt a kérdést, akár magukat, ezeket az eszközöket. Én azt gondolom, hogy sok mindent lehet használni megfelelő módon, de mindig a biztonságot szem előtt tartva. Ha már van több mint 100 000 ilyen eszköz ebben az országban, én azt gondolom,
egy elég nagy városnyi eszköz.
Abszolút, igen. Én azt gondolom, hogy a magam szabályértelmezése és a közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével én legfeljebb lakópien övezetekben tudnám elképzelni ezen eszközök használatát, vagy esetleg kerékpár úton, de sehol másutt. És nyilván ezen helyeken is maximális szabályozott feltételek és környezetben. Tehát attól függetlenül, hogy ezeken a helyeken javasolnám használni, a hozzátartozó szabálykörnyezetet mindenképp meg kell teremteni, tehát ezeken a helyeken sem ész nélkül, hanem maximum kiszámítható módon, és a kiszámítható mód alatt értem azt, hogy az egyéb közlekedőknek is pontosan tudniuk kell, hogy az ilyen eszközzel megjelenőktől milyen magatartás várható el normál esetben. Nyilván vannak mindig devianciák, és mindig vannak szabálytalankodók, de azért mégiscsak ebbe a általam társaság játéknak nevezett közötti közlekedésbe, mégiscsak valamilyen szinten a bizalmi elv alapján számítanom kell arra, hogy a partnerem milyen magatartást fog tanúsítani, mi az, ami elvárható tőle normál esetben.
Ha a korosztályokról beszélünk, ugye a felvezető riportban is lehetett hallani, hogy 12-13 éves gyermekek is rollereznek, meg hát még náluk fiatalabbak is elektromos rollerre. Ugye itt a méret azért állítható sok esetben, tehát kisebb gyerekekhez is lehet szabni. Ezzel kapcsolatban milyen terv lenne a fejében, ha önön múlna a szabályozás?
Ez nagy mértékben befolyásolja az életkor azt a jellegű szabályozást, ami erre a témára vonatkozik. Azt be kell látnunk, hogy vannak korosztályok, ahol még az a, és ez nem bántó jelleggel, az a józan belátás még hiányzik, az a
körültekintő. Meg a koncentrált figyelem is.
Így van, így van. Tehát biztos vagyok benne, hogy én 12 év alatt például nem engedném semmilyen szinten még a általam említett lakópihenő övezetben sem ezen eszközök használatát. Tehát ezek mai napig is sporteszközök. Tehát az, hogy egy forgalommentes területen ott rodeoznak, játszanak vele, ez legyen mindenki a saját felelőssége. Nyilván ez esetben is nagyon fontos lenne azon védőeszközök használata, amely valamilyen szinten tudja csökkenteni az esetleges baleset esetén a sérülést, de hát azért lássuk be, hogy ahhoz, hogy valaki tényleg úgymond alkotó módon részt tudjon venni a közlekedésbe, ahhoz kell egy bizonyos tapasztalat. Ez nem működik másképp, csak amikor már valami életkort betöltöttünk. Nyilván ez nem egy hajszálpontos történet, de mégis csak egy jogszabályalkotásnál valahogy meg kell határozni azt, hogy milyen életkor alatt vagy fölött mi az, amit engedünk. Nem véletlenül vannak egyébként egyéb járművek tekintet és életkorok meghatározva. De én azt gondolom, hogy mivel egy rendkívül veszélyes eszköz, nagyon, nagyon nagy szükség van arra, hogy egy józan belátás, a józan előrelátással kezeljük, ez nem várható el 12 év alatti gyerekek tekintetében, talán még 12 év fölött is bizonyos korig. Tehát addig még
arról nem is beszélve, hogy a kressz ismerete akkor még hiányos lehet.
Abszolút hiányos lehet, hiszen a legkorábbi vezetői engedély az egy 14 éves korba fogalmazódik meg a segédmotoros kerékpár vonatkozásában, és azért itt is valamilyen motor hajtja ezt az eszközt, tehát ez már nem az a roller, amit régen lábbal lögdöste magát, mert azzal nincs különösebb gond. Tehát itt az az élvezet sajnos a gyerekek számára, hogy húzza azt a kart és gyorsul, tehát ez ennek minden mozdulata életveszélyes. Nem beszélve arról, hogy maga ez az eszköz azokkal a kis kerekekkel, azzal a rövid kormánnyal önmagában szerintem egy felnőttnek is kihívás lenne ezzel biztonságosan részt venni a forgalomba.
Még akkor is, ha tükör sima aszfalt lenne mindenhol.
Akkor is, és azért ez ritka terület.
Tegyük hozzá. Köszönöm szépen, hogy eljött. Dobrocsi Endrét, közlekedésbiztonsági szakértőt hallhatták az elmúlt szűk fél órában. A rolleres közlekedésről beszélgettünk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most kettől a 30 darabos SS méretű A-osztályú friss tojás csomagja csak 1799 forint. Lidl, igazán megéri.
Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Reklámot hallottak. A Kossuth Rádió Pakson FM 92.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
10 óra van, jó napot kívánok, én Gécsek Tóth Enikő vagyok, a szerkesztő Pirisi Csenge, és 11 óráig számítunk a figyelmükre. A következő órában hallhatnak arról, hogy ma van az év legaktívabb napja. Játékos erőpróbák várják az érdeklődőket egész nap, közösségi mozgás, aktivitás, jókedv a kihívás napján országszerte. Jogi rovatunkban azzal is foglalkozunk, hogy milyen jogi lépéseket tehetünk, ha feltörik a közösségi oldalunkat. Most pedig negyedórás krónika következik. A mikrofonnál Bordi András és Néver Igor.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
A Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépés visszavonásáról dönthet ma a parlament. Napirenden van az alaptörvény 16. módosítása is.
Újra lehet valós idejű információkat kapni az egyes vonatok helyzetéről, így az esetleges késésekről is, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter.
Délutánig napos száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet.
Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésének visszavonásáról tárgyal a parlament. A törvényjavaslatot akár már ma el is fogadhatják. Az országgyűlés emellett megkezdi az alaptörvény 16. módosításának vitáját is.
A Tisza párt képviselői Mellétei Barna Márton és Hantosi István által benyújtott javaslat 8 évben maximálná a miniszterelnöki megbízatás időtartamát, valamint megszüntetné a szuverenitásvédelmi hivatalt. A képviselők tárgyalnak a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztéséről szóló előterjesztésről is.
A jogállamiságért felelős uniós biztos szerint bátorító az új magyar kormány elkötelezettsége a jogállamisági reformok gyors előmozdítása mellett.
Michael McGrath Brüsszelben a tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozása után közölte, az Európai Bizottság továbbra is együttműködik a magyar hatóságokkal az uniós forrásokat érintő kérdések rendezésében.
Közvetlenül Magyarországtól is hallottunk az európai út melletti elkötelezettségről. Biztató látni az új magyar kormány elkötelezettségét és elszántságát arra, hogy gyorsan előre haladjon a jogállamisági reformokkal. Mint minden tagállam esetében, a bizottság továbbra is konstruktívan együtt fog működni a magyar hatóságokkal a fennmaradó jogállamisági aggályok kezelése érdekében, beleértve az uniós források folyósításával kapcsolatos kérdéseket is.
Változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, amely a kamatfolyosó két szélén sem változtatott. A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak.
Varga Mihály jegybankelnök azt mondta, a monetáris tanács a makrogazdasági és pénzügyi folyamatok áttekintése után hozta meg döntését. Hozzátette, a Magyar Nemzeti Bank az idei gazdasági növekedést 1,5 és 2% közé várja.
Az első negyed év várakozások fölött alakult, hiszen 1,7% volt a gazdaság növekedése év per év alapon. Jó okunk van tehát arra gondolni, hogy akár ennek a toleranciasávnak a felső szélét is érintheti a gazdaság növekedés, azaz közelebb lehet a 2%-hoz.
A GKI gazdaságkutató szerint csökkenteni a hazai kamatszintet, ezzel a költségvetés finanszírozási terheit is az euró bevezetése.
Az elemzés szerint Magyarország tavaly mintegy 4000 milliárd forintot költött a kamatokra. Ez uniós szinten a három legnagyobb kamatkiadás között van. A GKI összesítése azt mutatja, hogy ha az államadósság átlagos kamatterhe 3,9%-ra mérséklődne, az évente legalább 600 milliárd forint pluszt jelentene a költségvetésben. Emellett az eurózónához való közeledés a vállalati és lakossági hitelek költségeit is mérsékelné.
A MOL szerint zavartalan a hazai repülőgépüzemanyagellátás, az olajvállalat finomítói megfelelő kapacitással működnek, és képesek kezelni a piaci kihívásokat. A Magyar Utazási Irodák Szövetsége szerint viszont a jegyárakra hatással lehet az európai kerozinhiány, ezért érdemes minél hamarabb megvenni a repülőjegyeket. Cserei Judit összeállítása.
A pünkösdi hosszú hétvége után kedden is nagy volt a nyüzsgés a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren, de a legmelegebb hónapokban ennél is nagyobb lesz a tömeg, jelentős forgalom növekedésre számítanak nyáron. A közel-keleti válság és a kerozinhiány komoly kihívások elé állítja a légitársaságokat. Világszerte egyre több járatot törölnek, egy amerikai fapados társaság pedig már csődöt is jelentett. Budapestet azonban egyelőre nem érinti a kerozinhiány. A MOL megerősítette, a hazai repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan. Azt írták, a vállalat finomítói megfelelő kapacitással működnek és képesek kezelni a piaci kihívásokat.
A kerozin árak emelkedése, amire számítani lehet.
A Magyar Utazási Irodák Szövetsége szerint viszont a jegyárakra hatással lehet a kerozin hiány. Makó Balázs szóvivő minden utazót arra biztatott, hogy minél hamarabb foglalja le repülőútját.
A hazai utazási irodák által szervezett ilyen tengerparti charterjáratos üdüléseknél, akik időben foglaltak, tehát akár már az előfoglalási időszakban, ott nagyon sok iroda árgaranciát hirdetett, tehát ott nem is várható áremelkedés, illetve akik most foglalnak utazási csomagot, tehát legalább két komponensű csomagot, mondjuk egy charteres üdülésnél, amikor a repülő benne van és benne van a szállás, ez már egy két komponensű csomag, ott a vonatkozó jogszabályok értelmében maximum 8%-os áremelkedése megengedett.
A nyaralók mintegy 70%-a online intézi a foglalásait, ennek azonban számos buktatója lehet, emeli ki a GVH. Horváth Bálint azt mondta, kiemelt cél, hogy kiszűrjék a fogyasztókkal szemben alkalmazott megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokat.
Mindig érdemes összehasonlítani az egyes ajánlatokat, megnézni azt, hogy az adott szolgáltatást, az adott szállást helyett hol tudjuk a legkedvezőbb áron megvásárolni. A másik az, hogy nagyon fontos megvizsgálni az adott szolgáltatásnak a különböző paramétereit, hogy pontosan mit tartalmaz az adott csomag, milyen feltételei vannak a fizetésnek, milyen feltételei vannak a lemondásnak adott esetben.
A szakember azt mondta, ha betartjuk a legfontosabb gyakorlati tanácsokat, akkor megóvhatjuk magunkat a különböző kockázatoktól, és bízhatunk abban, hogy az igényeinkhez és a pénztárcánkhoz mérten a legkedvezőbb ajánlatot kapunk.
Újra lehet valós idejű információkat kapni az egyes vonatok helyzetéről, így az esetleges késésekről is, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter.
Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, hogy az oldal még nem a legkorszerűbb módon működik, de a jövőben továbbfejlesztik a valós idejű adatszolgáltatást. Például helyreállítják a vonatinfót. A felület egyelőre csak regisztrációval érhető el, de a minisztérium célja, hogy később ismét feliratkozás nélkül is használható legyen.
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara célja, hogy javuljon az ágazatban dolgozók helyzete, mondta a szervezet elnöke azzal összefüggésben, hogy megkezdődtek a szakmai egyeztetések az egészségügyben tervezett változtatásokról.
Balogh Zoltán a Kossuth Rádióban azt mondta, a munkaerőpiaci igényekhez igazodó képzési struktúrát és támogatási rendszert kell kialakítani. Emellett a szakdolgozói bértáblát is át kell alakítani, mert az szerinte nem ad vonzó jövőképet a munkavállalóknak. Jelezte azt is, szeretnék hazacsábítani külföldről a szakdolgozókat, amihez szerinte a munkakörülmények javítása is elengedhetetlen.
Ha olyan technikát, technológiákat szokott meg a munkavállaló külföldön, valójában az ápolási támogatást segíti, olyan elektronikus dokumentációt alkalmaznak, akkor Magyarországon a most meglévő ATR rendszer az nem biztosítja ezeket a szolgáltatásokat, tehát nagyon fontos, hogy nekünk olyan működő rendszereket kell hazai rendszerbe adaptálni, amit külföldön, és most már mondhatom azt, hogy Horvátországban is, vagy egyéb más közeli közép-kelet-európai országban is már teljes joggal jól működik, tehát ezeket a rendszereket kell hazai rendszerekben adaptálni, mert akkor haza lehet csábítani a munkavállalókat.
Felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terrorelhárítási központ főigazgatóját a miniszterelnök.
Magyar Péter ezt a közösségi oldalán jelentette be és hozzátette, a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a teket.
Károlyi Kirchnoff Lászlót választották a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége főigazgatójává.
A korábban a koser konyhát irányító új vezető a 13 év után leköszönő Kunos Pétert váltja a szervezet élén. Károlyi Kirchnoff László hangsúlyozta, a változásokat és korszerűsítéseket az eddigi eredményekre építve szeretné végrehajtani a Mazsihiszben.
Hétfőig kell beadni az élelmiszerlánc felügyeleti díjbevallását, erre figyelmeztette a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az adóhatóság csaknem 80 ezer vállalkozástól várja a dokumentumot, amelyet elektronikusan lehet benyújtani az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban.
A kötelezettség azokat az adózókat érinti, akik rendelkeznek érvényes felirszámmal. Június 1-ig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. A NAV közölte, a határidő elmulasztása akár 1 millió forintos bírsággal is járhat.
Csekély mértékben enyhített az eső az Aszályon, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a szántóföldi növénytermesztési és beszállítóipari osztályának elnöke, aki szerint az országban több helyen gyenge termés várható a szárazság miatt.
Petőházi Tamás a Kossuth Rádióban hozzátette, a repce vetés területe a korábbiakhoz képest a felére nagyjából 150 ezer hektára csökkent, amiből közepes termés valószínű. Kukoricából pedig rekord alacsony mennyiséget vetettek el a gazdák.
Úgy néz ki, hogy a következő szezonra Európa rekord mennyiségű kukorica importra fog szorulni. Nem csak nálunk csökken a kukorica termesztés, hanem máshol is, egy-két országot kivéve. Úgyhogy Európában nagyon komoly igények lesznek kukoricára, és ugye ezek a importok, amik be kell szállítani Európába, azok egyértelműen egy sokkal magasabb energiaáron fognak megtörténni, mint amire előzetesen számoltak. Ugye tudjuk, hogy most már 100 dollár fölött van a gázolajára a világtőzsdén. Ugye ez előzőleg ilyen 65-70 dollárral számolták, úgyhogy egyértelműen, hogy sokkal drágább lesz az import.
A furtkutakra vonatkozó szabályok betartására hívja fel a figyelmet a Magyar Vízkút Fúrók Egyesülete.
A szervezet elnöke a Kossuth Rádióban emlékeztetett, a jelenlegi eljárásrend 2024-ben lépett hatályba, és az egyik legfontosabb változás, hogy már nem kell minden kút létesítéséhez engedélyt kérni. Rózsa Attila elmondta, nem kell hatósági jóváhagyás a kerti kutakhoz, ha azokból legfeljebb évi 500 köbméter vizet emelnek ki. Hozzátette, az engedélyezéssel kapcsolatos tudnivalókról a Magyar Vízkút Fúrók Egyesületének honlapján lehet tájékozódni.
A lakossági kutakra, amik 500 köbméter per év alatt termelnek, ezekre a vízóra elhelyezése nem kötelező. De én mindig csodálkozom, hogy pont ezek ellen a mérőműszerek ellen van a lakosságnak ellenérzése. Annyi mindent mérünk. Pontosan ez a vízóra tenné lehetővé azt, hogy a vízellátás tekintetében is tisztán lássunk.
Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, a komáromi szakaszon kiépített terelésben. Emiatt a 85-ös kilométernél kiterelik a forgalmat a pályáról, 4 kilométeres a torlódás. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Lajos Mize után terelést építenek, csak a leálló sáv járható, a 67-es és az 57-57-es kilométer között torlódnak a járművek. A 35-ös főúton Debrecen átkelési szakaszán több jármű ütközött. A 79-es kilométernél a Hajdúböszörmény felé vezető oldalon csak a belső sáv járható.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Jászberényi úton befelé a Rézvirág utca közelében. Nem működnek a jelzőlámpák a 20. kerületben a Nagy Sándor József utca, Török Flóris utca csomópontban, várhatóan 15 óráig. A forgalmat rendőrök irányítják. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Délutánig napos száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A zivatarok miatt több megyére elsőfokú, Vas megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki. A hőmérséklet napközben 29 és 34, este 21 és 29 fok között alakul. Holnap és pénteken néhány fokkal enyhébb lesz az idő. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
Ez volt a Krónika 10-kor, a szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, valamint a technikai munkatársak Sos Zoltán és Sie Gábor nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Néveri Igor. Folytatódik a délelőtt Gécsek Tóth Enikővel. Viszont hallásra!
Műsorajánlat.
Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavörðön és az M5 műsorán.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 grammos, mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
A Magyar Rádió énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő zenei központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sapszon bérletet keresse az mereme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
Sokan találkozhattak az elmúlt napokban a közösségi oldalakon, akár saját ismerőseik körében is azzal, hogy hivatalosnak tűnő e-mail vagy messenger üzenet érkezik, láthatólag vagy látszólag a Facebooktól vagy anyacégétől, a Metától, amelyben általában arra figyelmeztetnek, hogy a felhasználónak valamilyen szabálysértés miatt igazolnia kell a személyazonosságát, különben 24 órán belül felfüggesztik a fiókját. Hogy milyen jogi lépéseket tehetünk ilyenkor, arról beszélgetünk. Perceken belül a jogi rovatunkban, de előtte hallgassuk meg Vas Gábor Tamásnak, az EGRI Bródi Sándor könyvtár igazgató helyettesének tanácsait. Pilisi Csenge kérdezte.
Több kollégája is járt úgy, hogy feltörték a Facebook fiókját.
A kolléga azt mondja, hogy ő nem klikkelt semmire, akkor valószínűleg csak egy egyszerű adatlopásról van szó, hiszen nagyon gyenge jelszót használ például, vagy nem használja a kétlépcsős hitelesítést. A másik lehetőség, hogy gyanútlanul egy olyan linkre klikkelt rá, nyereményjáték, jelszó, változtatási felkérés, ami megint csak belevitte ebbe a csapdába.
Ez úgy is megtörténhet, hogy mondjuk az én ismerősöm ajánl valamit, és mivel mi ismerjük egymást, én belemegyek ebbe, tehát rákattintok.
Biztos vagy, hogy az ismerősöd ajánlotta? Mert szerintem nem biztos, hogy az ismerősöd ilyet fog ajánlani, hiszen már lehet, hogy az ő profilja is egy törött profil. Ez egy tipikus esete a, hogy mondjam, a jó hiszeműség elvének, tehát hogy visszajönnek ezzel a lehetőséggel.
Én erről sokszor csak utólag értesülök, hiszen csak azt veszem észre, hogy olvasom mondjuk a panelen, hogy az ismerősöm ír egy ilyen üzenetet, hogy jaj, senki ne kattintson rá, mert az nem ő.
Kritikus gondolkodásmód, mindig csak ezt tudom mondani. Tehát első lépésben mindig felteszem a kérdést, hogy ez valóban ő tesz ilyen kijelentéseket?
Miért okozhat nekem gondot, hogyha megtörténik egy ilyen eset?
De első lépésben ugye ez egy tipikus abúzus, tehát visszajönnek az adataiddal, akár olyan állításokat tesznek a profilodban, amit nem is te állítottál, de legegyszerűbb esetben amúgy nem ilyenre kell gondolni, tehát hogy reklámra használják föl, termékszponzorációban léptetnek bele.
Az egyik ismerős meséltem múltkor, hogy az ő fényképét, illetve a gyereke fényképét is felhasználták.
Hát ez most a mesterséges intelligencia korában még gyakrabban elő fog fordulni. Én mindenkinek inkább felhívnám a figyelmét az, hogy kétlépcsős hitelesítés legyen. Tehát, hogy tényleg bármilyen profilunk is van, legyen egy levelező rendszer, mondjuk akkor legyen egy közösségi média, YouTube. Ez most már mindenhol engedélyezik, és ezek már több éves történetek, tehát hogy nem mostanában történtek ezek az esetek, mert hogy mi is kötelezővé tettük a rendszeres ilyen szócserét, illetve a kétlépcsős hitelesítést, amikor egy plusz eszköz is becsatlakozik a hitelesítésbe, például egy mobiltelefon, és a mobiltelefonra kapsz egy ellenőrző kódot.
Évint ezek azért lehetnek veszélyesek, hogy itt a reklámon túl, hogy akár az adataimat is ellophatja valaki?
Egyértelmű, hiszen elsősorban mindenki a pénzre utazik, azt ne felejtsük el. Nagyon sok embernek ugye marketplace-től kezdve bármihez hozzácsatolja, akár a bankkártyáját is, tehát hogy itt azért óvatosan kell ezzel bánni, és vagy pedig biometrikus azonosítás, tehát hogy már annyi lehetőségünk van, ezzel élni kell.
Pilisi Csenge kérdezte az EGRI Bródi Sándor könyvtár igazgató helyettesét, Vas Gábor Tamást, a stúdióba pedig megérkezett dr. Kator Zoltán ügyvéd állandó jogi szakértőnk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
És hát milyen hatása lehet egy rádióműsornak? Be is állította a telefonján tegnap a kétlépcsős hitelesítést.
Ez így igaz, mikor erre a beszélgetésre készültem, átgondoltam, hogy miről fogunk beszélgetni, akkor döbbentem rá, tudtam én ezt előtte is, hogy nekem sincs, úgyhogy ifjonti lelkesedésbe azonnal be is állítottam magamnak.
0639666 az SMS számunk, és már jött is egy kérdés a témában. Ügyvéd úrhoz, feltörték a Facebook fiókomat, írja a hallgató, saját fotómmal, idegen névvel, ezután feltörték ismerőseim fiókját is. Jelentettem ott, amit felajánlott a Facebook, ismerőseim közül többen jelentették, hogy a fiók hamis, de hiába, semmilyen segítséget nem kaptam. Informatikust is megkerestem azonnal, nem tudta visszaállítani a fiókomat. Személyi igazolvánnyal is igazoltam, hogy a fiók az enyém, semmi nem történt. Elvesztek a fotóim, elveszett a közel 1200 ismerősöm. Ilyen esetben nincs kihez fordulni segítségért, nem adtam meg semmilyen személyes adatot senkinek. Ez tehát a helyzet.
Igen, ugye a válasz az két részre tagozódik. Az egyik felvezetőben is a nagy része elhangzott, hogy mit tegyünk ezekben az esetekben. Jogilag az első az, hogy nem kell ilyenkor megijedni, akár a rendőrségen is érdemes ezt jelenteni. Ez egy kis piti ügynek tűnik első körben. Viszont, hogyha erre szakosodtak bűnbandák, bűnelkövetők, akkor ennek lehet jelentősége, hogy hány alkalommal, hány rendbeli bűncselekmény valósult meg, és ez nagyon-nagyon fontos. A másik, hogy akár a bankomat, hogyha ezt észrevettem, értesítsem, illetve jelszót változtassak. Ez szintén egy nagyon-nagyon fontos teendő. És amit meg is tett az írója, az SMS írója, hogy az ismerősöket értesítsük, ugyanis ez nagyon-nagyon fontos, és hogy tudjanak róla. De sajnos az egész logikája abból ered, hogy az ismerőseim megbíznak bennem. Ha tőlem kapnak egy üzenetet, egy jelzést, akkor azt nem ismeretlennek veszik, és innentől kezdve, mint a lavina, elkezd a hógolyóból hógörgeteggé válni. És igazából azt ne felejtsük el, hogy ezeknek a cselekményeknek nem az öncélú szórakozás a célja, hanem a pénzszerzés, illetve például hirdetési krediteknek a lemerítése, tehát más pénzén való hirdetés közzététel, és azt is látni kell, hogy a Facebookkal, a Metával nagyon nehezen tudnak a nemzeti nyomozóhatóságok zöldágra vergődni, a médiahatóságok is, mert országokon átnyúló, nagyon-nagyon internacionális tevékenységet folytatnak, és innentől kezdve nagyon nehéz őket megfogni. Európai Unió és Európa is próbál velük mit kezdeni, néhány részsiker azért történt, de valójában elég nehéz zöldágra vergődni, pláne úgy, hogy a legjobb tudomásom szerint a Facebooknak például nincs élő, tehát természetes személy kontaktja, ügyfélszolgálata.
Tehát, hogyha valakinek feltörik a fiókját, átlagemberként, átlagpolgárként próbál velük kapcsolatba lépni, akkor nincs olyan élő ember, akivel tud telefonálni, legfeljebb ezek az automata válaszüzenetek jönnek vissza az üzenetekre. De ezek szerint a hatóságoknak sincs könnyebb dolga?
Nincs könnyebb dolguk, mert iszonyatos mennyiségű probléma van, hát ugye nem csak Magyarországon, hanem gyakorlatilag az egész világon, és nagyon nehéz például a Facebookot cselekvésre, megmozdulásra kényszeríteni, tehát ugyanazzal a problémával áll szemben tulajdonképpen a magyar hatóság is, mint az egyszerű honpolgár, hogy nincs kivel kontaktálni, ugye vagy jön válasz, vagy nem, és mit kezdjen valakivel, aki Amerikában valahol ül, tehát ez nem egy egyszerű történet ebben a formában. Nyilván az Unió bírságol sok százmillióra sokszor, de hát ezt meg kifizetik ezek a multicégek, és ezzel tulajdonképpen a dolog a maguk részéről le is van rendezve.
Tehát ebben az esetben a rendőrséghez érdemes fordulni, még akkor is, hogyha pitinek tűnik, hiszen lehet, hogy ez egy sorozat, tehát bűncselekmény sorozat, ha úgy vesszük, mert ha sok profil feltörés történik, és tetemes pénzhez is juthatnak. Mondjuk abban az esetben, hogyha ezekhez a profilokhoz bankkártya feltöltés is tartozik, mert nem mindenki csatolja össze, vagy kapcsolja össze a bankszámláját, vagy a bankkártyáját a Facebook fiókjával.
Sőt, az az ajánlott, hogy ne kapcsolja össze, tehát mindenképpen. És ugye, amire ezek a cselekmények építenek, az emberi lustaság. De legyünk őszinték, én is egészen tegnapig azért nem használtam a kettős azonosítást, mert már mindenhol kettős azonosítást kell használni, és az ember úgy van vele, hogy végre egy hely, amire közvetlen egy gombnyomással oda tudok menni, és rá kellett, hogy döbbenjek arra, hogy bizony ebben sokkal nagyobb a kockázat, mint amit az ember gondol. Tehát hiába van egyszer az embernek egy szakmai énje, és hiába van az ember embernek egy civil lénye, a kettő nem mindig van köszönő viszonyban. Tehát az ember ezt tudta, csak hát, hogy a klasszikusokat idézem, nem sejtettem, tehát gyakorlatilag ez történt, és ugye itt azért még egy kifejezést azért hadd mondjak, ez az úgynevezett lándzsás adathalászat, ez a spear phishing, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a támadók személyre szabott üzeneteket próbálnak küldeni az ismerősöknek, pontosan annak a bizalomnak a jegyében, amiről az előbb beszéltem, és olyan üzeneteket kapunk, akár kvázi a Metától, ami persze nem onnan jön, vagy bárki mástól, amiben olyan adatokat használnak, amelyekről azt hisszük, hogy más nem ismerheti. És ugye még egyre hívom fel a figyelmet ezzel kapcsolatban, az előbb elhangzott ugye még egyszer a kettős azonosítás, de még egyszer az szintén elhangzott a felvezetőben, de nagyon fontos, hogy a posztjainkat, amiket kiteszünk, azokat csak az ismerőseink lássák, és ne akárki.
Ezt mi állíthatjuk be.
Ezt be kellene állítania mindenkinek, hiszen ezek az adatok, ha nyilvánosak, hogy hova jártam iskolába, hol dolgozom, hol lakom, pláne ha precízen kitöltöttem például lakcímet, lakóhelyet, bármilyen oknál fogva, ebben az esetben bizony a saját adatainkat kapjuk vissza úgy, mint hogyha úgy gondolnánk, hogy ahhoz idegen nem fér hozzá.
Pedig de, hogyha nem állítjuk be. Minek minősül az, hogyha valaki feltöri a Facebook profilunkat? És hát lehet, hogy ezek mögött gépek vannak, sőt biztos is, automata rendszerek futnak a háttérben, és bíznak abban, hogy egyszer csak betalálnak, de akkor is a gépek mögött meg valahol egy ember van.
Így van, két bűncselekményi tényállásra hívnám fel a figyelmet. Az információs rendszer vagy adat megsértése című bűncselekmény, ami arról szól, hogyha valaki információs rendszerbe vagy információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés megsértésével vagy kijátszásával jogosulatlanul belép, a belépési jogosultságát túllépve vagy azt megsértve bent marad, illetve ebben az esetben ez az alapbűncselekmény vétség miatt 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, tehát ez egy bűncselekmény, a jogosulatlan belépés is, a jogosulatlan jelszó használat is.
Tehát mondjuk önmagában. Akkor is, hogyha a családon belül valaki valakinek belép a fiókjába, már az is annak számít?
Annak számít 6, de anélkül, hogy nagyon mélyre mennék a büntetőjog elméleti rejtelmeibe, az, hogy valami tényállásszerű. Tehát amit itt az előbb elmondtam, hogy megvalósul a büntető törvénykönyvnek egy büntetendő cselekménye, zárójel vagy mulasztása, attól még nem biztos, hogy bűncselekmény, hiszen ahhoz, hogy bűncselekmény legyen valami, ahhoz a tényállásszerűségen, ilyen csúnyán mondják ezt a jogászok, más is szükséges, például a társadalomra veszélyesség, például a bűnösség, tehát innentől kezdve ez szükséges ahhoz, hogy büntethető legyen. Tehát ebben az esetben ugye nyilván családon belül ezt azért sokkal szigorúbban fogják vizsgálni, hogy ez megtörtént vagy nem történt meg, de nagy zárójelben is nagyon csöndben mondom mindenkinek, hogy főleg házassági bontóperekben ezek előjönnek, hiszen olyan adatokat fog az egyébként eredendően nagyon szeretett, majd a következő fázisban nagyon utált házastársunk, élettársunk előszedni, amiket a saját adatainkkal és jelszavainkkal a saját infokommunikációs rendszerünkből szívott le.
Tehát... Kicsit messzire mentünk, de igen, tehát érdemes volt ezt a kitérőt is megtenni, hogyha a Facebook profilok feltörésére térünk vissza, akkor ugye eddig magánszemélyeket említettünk, de nagyon sokan céges profilokat hoznak létre, és mondjuk egy üzlet jövedelmezősége pont azon múlik, hogy a Facebookon hányan követik az adott céget vagy vállalkozást. Hogyha egy ilyen fiókot törnek fel, és mondjuk emiatt eltűnik minden onnan, akkor mi a teendő? Ugyanaz a kategóriája, mint hogyha magánszemély ellen követnék
el. A tényállás ugyanaz, a minősítés változik, tehát ebben az esetben büntet miatt 3 évig terjedő szabadságvesztést helyez kilátásba a büntető törvénykönyv. Tehát ugye odáig jutottunk, hogy jogosulatlanul beléptünk az előbb, ugye, illetve bent maradtunk jogosultság nélkül, de hogyha akadályozza ennek a profilnak a működését, hogyha hozzáférés lehetetlenné tesz, vagy megváltoztat adatot, ez ebben az esetben 3 évig terjedő szabadságvesztés, és ugye, hogyha jelentős érdeksérelmet okoz ez a cselekmény, az is egy minősítő körülmény, és a jelentős érdeksérelem alapvetően jelenthet vagyoni hátrányt, személyi vagy magánéleti sérelmet, erkölcsi vagy társadalmi hátrányt. És innentől kezdve, ugye ez egy súlyosabban minősülő bűncselekmény, még egyszer visszautalnék arra, amit mondtam, ezek a cselekmények nem öncélú cselekmények, mindig a pénz, mindig valamilyen információ, a vége mindig a gazdaság, illetve a gazdagodás, ami a háttérben van, hiszen ezekkel az adatokkal valamit kezdeni szeretnének.
Ha össze kellene foglalni, akkor a két lépcsős azonosítást nem győzzük elégszer hangsúlyozni, ezeket a beállításokat is, hogy ne legyen minden látható mindenki számára, és talán az a legfontosabb, még a harmadik, hogy ne gondoljuk, hogy piti ügy, hogyha feltörik a fiókunkat és foglalkozunk.
A Nemzeti Nyomozóirodán belül egy kiberbűnözési csoport működik, oda külön is érdemes feljelentést tenni, polisz.hu-n elektronikusan is meg lehet tenni, tehát még csak nem is, és nagyon lényeges, képernyő fotót készíteni mindenről, amit látunk, hiszen a nyomozást segíthetjük, ha látja a nyomozóhatóság azt, hogy mit észleltünk, és mi történt hány órakor, hiszen adott esetben IP cím visszavezetés bármi történhet ebben az esetben. Gyanús mellékleteket ne nyissunk meg soha, elnézést, hogy ezt mondom, ész nélkül ne kattintgassunk, különösen olyan nyelven ne kattintgassunk, amit nem ismerünk, tehát ezekre azért érdemes odafigyelni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött dr. Kator Zoltán ügyvédet, állandó jogi szakértőnket hallották, egy hét múlva várjuk vissza szeretettel.
Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és további szép napot kívánok mindenkinek.
10:30 múlt egy perccel, úgyhogy mi most hírekkel folytatjuk. A mikrofonnál Bordi András.
Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Fehérvári Petra. Elkezdődött az aszbeszt szennyezésben érintett lakók monitoringja, jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. Köbből Anita elmondta, létrehoztak egy lakossági tájékoztató oldalt is, amelyen hasznos információkat osztanak meg a szennyezéssel és a teendőkkel kapcsolatban. A kormány szóvivő hozzátette, hogy akár több évtizedbe is kerülhetett aszbeszt tartalmú osztrák kőzuzalék magyar településekre. A tájékoztatón az is elhangzott, hogy Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter egyeztet a MÁV vezetőivel, hogy vizsgálják át a pünkösdi mozdonytűzben érintett szerelvénytípus minden darabját. Magyar Éva kormány szóvivő bejelentette, a MÁV és a BKK a jövőben hatékonyabban működik együtt, hogy a közösségi közlekedés járműveit is be lehessen vetni, amikor vonatokat pótolnak. Már 13 embernél mutatták ki a hantavírus fertőzést azok közül, akik a holland Hondius óceánjáron utaztak, közölte az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. Spanyolországban újabb fertőzöttet regisztráltak a hajó karanténba került utasai közül. Az utóbbi hetekben kialakult járványban a 13 hantavírusos beteg közül 3-an meghaltak. Csak kevéssé enyhített az eső az aszályon, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szántóföldi növénytermesztési és beszállítóipari osztályának elnöke, aki szerint az országban több helyen gyenge termés várható a szárazság miatt. Petőházi Tamás hozzátette, repcéből közepes, kukoricából pedig rekord alacsony mennyiség várható. Ma délutánig napos, száraz időre számíthatunk, aztán északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29 és 34, este 21 és 29 fok között alakul.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
Ma van az év legaktívabb napja. Az emberek többsége szereti a kihívásokat, az erőfeszítést igénylő komfortzónán kívüli tevékenységet, és ha ez még játékos formában is valósul meg, akkor garantált a siker. Ez a recept vezetett ahhoz, hogy az 1982-ben Kanadából induló kihívás napja hamar meghonosodjon Európában és szerte a világon. Magyarországon 1991 óta tart a vetélkedés a legsportosabb címek elnyeréséért. Erről beszélgetünk most itt a stúdióban Csányi Dorottyával, a kihívás napja szervezőjével. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Mit fog tenni az év legaktívabb napján?
Hát én egyelőre csak lépcsőztem, aztán majd meglátom, meglátjuk, hogy mire lesz idő. Most nyilván nekünk így a kihívás napja koordinációjával kapcsolatban azért elég sok irodai feladat van, de igyekszünk valami széktornát, vagy még egy kis lépcsőzés, mert a negyedik emeleten van az irodánk, azt is igyekszünk beiktatni, úgyhogy azért valamit mi is megpróbálunk tenni így az aktivitás érdekében.
Szeretném jelezni, hogy én is lépcsőztem. Egy kivétel szokott lenni, ebéd után, amikor nagyon tele van a hasam, és kávéval a kezemben, de most kivételt tettem, most kávéval a kezemben is felmentem, és nem borult ki, csodák csodája. Kihívás napja, tehát mikor lesz pontosan?
Hát ugye ez május 27-én, ugye a mai napon van, mert egészen 0 órától megkezdődtek a programok. Ha jól tudom, akkor Székesfehérváron biztosan történt már aktivitás, futóesemények szoktak általában lenni, így hajnalba, vagy egy-egy séta így a nagyobb városokban, úgyhogy igazán aktívan indult már 0 órától ez a mai nap, és egészen este 9 óráig tart ez az országos eseménysorozat.
Ha jól látom, a honlapon még tegnap is lehetett csatlakozni.
Igen, egészen 26-ai évfélig lehetett nevezni, és most reggel néztük a nevezési számokat. Hát rekordot döntöttünk, úgyhogy most összesen 926 nevezés érkezett a kihívás napjára. Település, tanintézmény, közösség, nyugdíjas szervezet és munkahelyi csapat kategóriában. Úgyhogy erre az eredményre most tényleg kiemelten büszkék vagyunk, és most néztük, hogy összesen hány településen fognak megvalósulni programok, 404 településen lesznek hívásnapja programok, és Budapesten mind a 23 kerületben, úgyhogy tényleg azt mondhatjuk, hogy ez az év legaktívabb napja, és tényleg reméljük, hogy minél több embert ösztönzünk majd mozgásra, és most néztünk még reggel egy összesítést, 2578 különböző program zajlik majd országszerte, úgyhogy azt gondolom, hogy erre miért el lehetünk büszkék így 35 év szervezés után is.
A szervezéshez csatlakozni már nem lehet, viszont aki érez kedvet ahhoz, hogy csatlakozzon és aktív legyen ma, az még megteheti. Hol lehet megnézni, hogy hol milyen programokkal csatlakoznak a kihívás napjához?
Ezt a helyi szervezők intézik a helyi programoknak a meghirdetését. Social media felületeken biztos, hogy fognak találni az érdeklődők számos kihívás napja programot, úgyhogy én azt javaslom, hogy a helyi környezetükben nézzenek szét, és nézik a social media felületeket.
Milyen példákat lát ilyenkor? Igen, a futáshoz viszonylag könnyen összehozható, könnyen szervezhető, persze helyszínt biztosítani kell hozzá, de nem kell sok minden hozzá, csak futócipő, meg sportos öltözet. Mi az, ami még így nagyon gyorsan szokott megvalósulni, hiszen ahogy mondtam, még tegnap éjfélig is csatlakozhattak akár települések, akár nyugdíjas szervezetek, iskolák ehhez a naphoz?
Hát ez szerintem egy nagyon összetett kérdés, mert igazából ez attól is függ, hogy az adott csoportnak milyen az összetétele, tehát hogy nyilván mondjuk egy nyugdíjasoknak megszervezni egy széktornát, az picit több időt jelent, vagy iskolába egy iskolai programot megszervezni. Hát általában milyen ilyen rögtönzött aktivitásnak számít tényleg az abszolút a lépcsőzés, egy rövid séta, de ugye ezek a szervezők már van, aki több hete készül erre a kiemelt napra, és azért vannak egészen összetett programok is, tehát hogy ahol tematikusan fölépítik, hogy reggel egy bemelegítés, napközben valamilyen aktivitás, egy esti séta, tehát hogy azért nagyon színesek ezek a programok, tehát hogy nehéz erre úgy válaszolni, hogy most akkor a futást, vagy melyik az a sportág, ami így ezen a napon preferált, tehát hogy szerintem 40 percig lehetne sorolni azt, hogy milyen aktivitások lesznek a mai nap folyamán, úgyhogy igazából ez abszolút attól függ, hogy a közösségnek milyen az összetétele, és akkor ahhoz szokták igazítani a programokat.
Akkor adjon nyugodtan egy szubjektív választ. Mi volt az a tevékenység vagy a szervezés idén, amire nagyon felfigyelt, mert nagyon kreatívnak tartotta?
Én most ezt a Body Percussion-t néztem ki magamnak. Most ezt felolvasnám, hogy ez egy zenés fizikai tevékenység, melynek során saját testünket ütéssel, tapsolással, csettintéssel vagy dobbantással ritmus hangszerként használjuk fel. Tehát láttam most egy ilyen példát, hogy egy közös közösség fog egy ilyen kis csoportos foglalkozást csinálni. Szerintem ez nagyon-nagyon izgalmas.
Mert hogy mondjuk, ha a combunkon dobulunk, akkor más hangot ad ki, mint hogyha
igen,
a készfejünkön is
így
tovább.
Igen, úgyhogy erre most így, tehát nyilván tényleg most ebből a közel 2600 eseményből tényleg rengeteget lehetne választani és kiemelni, tehát hogy ez volt még így aktivitásban, amire így hirtelen felkaptam a fejemet. Tápió Szecsőn például ott twist rekordkísérlet lesz, twist? Úgyhogy igen, úgyhogy nagyon szurkolunk és sok sikert kívánunk nekik, reméljük, hogy meg lesz a rekord. Hát ezen
akár
felül...
akkor oda lehet is csatlakozni, aki szeret twistelni.
Én szerintem igen, a helyi szervezőknél kellene érdeklődni, hogy a pontos bekapcsolódás az hogyan működik, de hát tényleg reméljük, hogy sikerül nekik a rekordkísérlet. Budapesten például a Palatinusban lesznek programok, úgyhogy ott aquafitness, vízi aerobik, úgyhogy mindenféle program lesz, úgyhogy itt van a jó idő, én tényleg mindenkinek javaslom, hogy akár vízes programot is nyugodtan válasszon a mai napra magának. Tanintézményekben is rengeteg program lesz, ott főképp ilyen akadálypályákat csinálnak a pedagógusok, ilyen kis tematikusan fölépítve, tehát akár ilyen mesevilág témában, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon-nagyon izgalmas dolgok lesznek a mai nap folyamán.
0639666 az SMS számunk, ma van a kihívás napja, ha most megfogadják, hogy ma mit fognak csinálni, akkor írják meg nekünk, akár 15 perc mozgás is már elég lehet, és ad egy kis dopamin löketet, úgyhogy fogadják meg most maguknak, hogy valamit ma tesznek az egészségüket, és írják meg, hogy mi az. És jöjjön most egy programajánló a hétvégére, ahol számos sportággal találkozhatnak az érdeklődők. Május 29-én és 30-án, azaz most pénteken és szombaton tartják idén a nagy sportág választót Kőbányán, a Merkapt sportközpontban. Erről kérdeztem Kis Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázót, a nagy sportág választó kommunikációs igazgatóját. Több mint 100 sportág várja majd az érdeklődőket pénteken is és szombaton is. Kíváncsi vagyok, hogy háromszoros olimpiai bajnokként van-e a 100 sportág közül olyan, amit még nem próbált?
Azért van, biztosan, de én azt gondolom, hogy bizonyára 50 fölötti azoknak a sportágoknak a számokat már kipróbáltam. Nagyon szeretem a sportvilágát kiskorom óta, még mielőtt tudtam volna, hogy szeretnék nagy eredményeket vízilabdában, már az összes sportágat néztem a tévében, és azért voltam kiskoromban focitáborban, atlétikatáborban, és kipróbálgattam lehetőleg több sportágat.
Mit lát, amikor ide kilátogatnak? Gondolom zömében családok viszik a gyerekeket. Egy-egy ilyen kipróbálás néhány perc már elég lehet ahhoz, hogy rálátásuk legyen arra, hogy a gyermeknek tetszik-e egyáltalán, vagy jó lehet benne?
Ugye nekünk évente kétszer van a nagy sportág választó és nagy hangszerválasztó rendezvényünk. Májusban és szeptemberben mindig. Pénteken főleg iskolák jönnek, és igen, szombaton pedig főleg családok. És a gyerekeken az látszik, hogy akár már 3-4-5 éves korban azért van egy érdeklődési kör, amit vagy korábban már tapasztaltak, vagy esetleg láttak, hogy mi az, ami nekik jobban tetszik, mi az, ami nekik passzol, és hogy persze van az ösztön, hiszen azért mi valószínűleg azért néhány dologra a világon teremtve vagyunk. Én mindig hiszem, hogy egy gyermek 2-3-4 sportágban biztos, hogy tehetséges, nem tudjuk melyikben.
A Merkapt sportközpont lehetőséget ad arra is, hogy akár vízisportokat is ki lehessen próbálni, vagy labdásportokat?
2007 óta tartjuk a nagy sportág választót. Ez egy legnagyobb kihívásunk. Néhány évig meg tudtuk oldani egy támogatón keresztül, hogy volt mobil medence, és akár Cselászló olimpiai csillagunk is úszott, bemutatózott az Elenára mondhatóval. Illetve én is voltam benne gyerekekkel, kicsit vízilabdázgattunk, de van egy tavunk, úgyhogy ott az evező sportokat ki lehet próbálni, illetve például a vízilabdának vannak olyan szárazföldön is használható eszközei, aminek segítségével labdán kívül is ki lehet próbálni magát a mozgásformát, hogy kell elkapni egy labdát, hogy kell eldobni egy labdát.
2007-et említett, azóta van már nagy sportág választó. Nagyjából frissek azok a statisztikák, amelyek szerint a magyar felnőttek több mint fele soha nem sportol, és ezt legtöbben azzal indokolják, hogy nincs kedvük hozzá, illetve nincs idejük rá. Vajon 2007 óta ez változhatott-e? Nyomon tudják-e követni, hogy akár a sportág választónak milyen hatása van?
Azt tapasztalom, hogy a kedv az lehet, igen, egy tényező, de sok embernek az az élethelyzete is van, hogy mondjuk fizikai munkát végez, egész nap pakol, és 6-7-re ér haza, akkor nem fog már lemenni egy edzőterembe, vagy egy focipályára haverokkal, de nyilván sok ember megtehetné, aki nem teszi meg, hogy mozogjon. Én is ismerek olyat, aki ülő munkát végez, véget és nem sportol. Van egy fejlődés, több ember sportol, mint 20-25 éve. A másik tevékenységünk a sportágválasztó mellett az öt próba, ahol kifejezetten a felnőttek mozgási szokásaival foglalkozunk, és ott is bővül a tagjaink száma, egyre többen vesznek részt az öt próba rendszerében, és nyernek el jutalmakat a sportteljesítményükért, de érezzük nagyon nehéz őket bármilyen jutalommal, színes programmal, kommunikációval kimozdítani. Ez lenne egy fontos feladat.
Idén is lesz lehetőség a sporton túl arra, hogy hangszereket is kipróbáljanak. Hány hangszerre lesz lehetőség? Azt tudjuk, hogy több mint 100 sportág várja az érdeklődőket. Mi a helyzet a hangszerekkel?
25 hangszer kipróbálása körülbelül lehetséges. Úgyhogy a nagy sportág és hangszerválasztó azért is nagyon érdekes a gyerekek számára. Mindenkinek ingyenes, és ez a szülőknek egy tehermentesítés. Az elejétől fogva ez egy fontos vállalásunk, de hogy sportágokat kipróbálhatnak, visszatérhetnek oda a gyerekek, ahogy haladnak itt a hatalmas sportcentrumunkban, ugye a Maglódi úton. Hangszereket kipróbálhatnak, minikoncerteket láthatnak, olimpikonokkal találkozhatnak, autogram, közös fotó, nyereményjátékokba vehetnek részt, tehát hazamehetnek boldogan akár ajándékcsomagokkal. Van egy egészségügyi lába is a rendezvényünknek, ahol vizsgálatokon lehet részt venni, és tanácsadást lehet igényelni. Szóval sok-sok minden vár ránk, és a program. Egyébként zárójelben most lesz egy extra, ez az exatlonos tévéműsoros főszereplők is eljönnek, és lesz egy közönség találkozó bajnokokkal és kihívókkal szombaton, déli órákban. Szóval tényleg egy nagy egységet igyekszünk adni azoknak, akik kilátogatnak, jellemzően 2-3-4 órát eltölt egy család nálunk. A gyerekek kipirulva, mosolyogva sosem akarnak hazamenni gyakorlatilag. Ez egy nagy boldogság és egy nagy büszkeség és szerelem projekt nekünk, ez a sportágválasztó.
Kis Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázót, a nagy sportágválasztó kommunikációs igazgatóját hallhatták, mert hogy május 29-én és 30-án tartják idén a nagy sportágválasztót Kőbányán. Ez egy ingyenes program, regisztrálni azonban szükséges. A honlapon megtalálják az információt a nagy sportágválasztó honlapján. A stúdióban pedig továbbra is itt van Csányi Dorottya, a kihívás napja szervezője, mert hogy ma van a kihívás napja, az év legaktívabb napja, ha mondhatjuk így. 06-30-9666 az SMS számunk, és arra kértem a hallgatóinkat, hogy írják meg, hogy mit vállalnak ma, milyen kihívást. Az egyik hallgató azt írta, hogy a férjemmel és Benjamin nevű kutyánkkal ma a szokásosnál hosszabb sétát teszünk. A séta is kiváló élettani hatással bír, úgyhogy nem szabad lebecsülni azt sem. Milyen hatása van, hosszú távú hatása a kihívás napjának? Tehát itt sok-sok ember együtt mozog, annak már megvan a nagyon nagy energia lökete, én ezt futóversenyeken szoktam átélni, de hat-e ez a mindennapokra egy ilyen kihívás napja?
Igen, határozottan azt gondoljuk, hogy ennek abszolút van pozitív fizikai és mentális hatása is. Nyilván ez a kihívás napja, ez egy figyelemfelhívó kampány, tehát hogy itt arról szól ez a kiemelt nap, hogy tényleg minél többen végezzenek fizikai aktivitást, kezdjék el, találjanak egy olyan aktivitást, amiben örömüket lelik, amiben sikerélményük van, tehát hogy nyilván van, akinek a labdázáshoz, vagy labdásportokhoz van jobban érzéke, valaki a természetbe szeret jobban sétálni, tehát hogy az a lényeg, hogy valamit próbáljanak ki, és tényleg egy picit legyenek aktívabbak, és ezt lehetőség szerint egyik szokással, és azt tapasztaljuk, hogy ezek a közös rendezvények, amiket ugye a kategóriákban szerveznek, ezek abszolút megadják azt a fajta löketet, hogy tényleg az embernek legyen egy pozitív élménye, ami kapcsán akkor tényleg így elkezd a hétköznapokba egy kicsit mozogni, és ugye nem véletlenül választottunk most az idei évben kettő szlogent. Az egyik az, hogy együtt mozgunk, azt gondoljuk, hogy ez abszolút összefoglalja a kihívás napjának a fő célját, a másik pedig a vidd tovább az élményt. És most ezeket választottuk idén. Ugye most a szövetségünk 91 óta szervezi Magyarországon a kihívás napját, és pont azt tapasztaljuk, több résztvevői visszajelzés is jött, hogy aki gyerekkorban részt vett a kihívás napján, lehet, hogy sokaknak az így többet mondott Challenge Day, mert ugye régebben ezen a néven futott ez a rendezvény, az most felnőttként tovább viszi a következő generációjának ugyanezt a sportos élményt, és aki akkor résztvevőként volt jelen a kihívás napjában, most már szervezőként is aktívan hozzájárul az esemény sikeréhez, úgyhogy abszolút azt látjuk, hogy ennek van hosszú távú hatása.
Akár arra is jó lehet egy ilyen rendezvény, hogy sportbarátokra rájön az ember, vagy olyanokra, akikkel együtt tud sportolni.
Így van, igen. Hát ugye itt a közösségépítés ereje, tehát ezt nyilván tudjuk, hogy közösen minden sokkal könnyebb, meg sokkal motiválóbb, és tényleg itt, hogyha összegyűlik akár csak 2-3 ember, de hogyha több százan is összegyűlnek, akkor az nyilván egy hatalmas löketet adhat hosszú távon így a mozgásra.
Egy hallgató azt írja, hogy ő a seregben futott utoljára 83-ban, inkább a gyaloglást és a lépcsőzést pártolja, de hát ahogy beszéltük, az is nagyon jó. Egy másik hallgató pedig arról számol be, hogy éppen óriási tavaszi nagy takarításban van, és hát megy eleget így egy nap emiatt az aktivitás miatt. Amire még érdemes felhívni a figyelmet, az a június 10-i rendezvényük, Szépkorúak mozgásfesztiválja.
Szépkorúak sportfesztiválja, igen, tehát az kifejezetten a szenior korosztályt célozza meg. Hát ott is nagyságrendileg ilyen 40 féle aktivitás közül lehet választani, ott lesz egy elég széles kínálat, abszolút a szenior korosztály igényeihez igazítva, ez Budapesten kerül megrendezésre a Bikás Parkban június 10-én.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Ma van a kihívás napja, erről beszélgettünk az elmúlt percekben Csányi Dorottyával, a kihívás napja szervezőjével.
Délelőtt a Kossuth Rádióban.
Most vasárnap nem csak gyermeknap lesz, hanem a magyar hősök napja is. Az ünnepen azokra a magyar katonákra és civilekre emlékezünk, akik az életüket áldozták Magyarországért. Balaton-Almádiban most összekötötték a két eseményt, és vasárnap a gyerekekkel együtt terveznek kirándulást a város hősi emlékművei mentén. A rendezvény eleve mozgásra is ösztönöz. Az indulás 10 órakor lesz, de természetesen az Erzsébet Parkban is egésznapos programokkal várják a kicsiket és a szüleiket. Felszegi Csapa riportja.
Egy közművelődési intézmény életében vannak fontos programpontok, ilyen a gyereknap is, május utolsó hétvégéje. Hát nem is tudom megmondani, hogy hány éve hagyomány már, hogy ilyenkor mindig van szabadtéri program. Ezt várják a gyerekek, várják a családok, várja mindenki. Viszont nekünk, mint közművelődési intézménynek egyéb jeles napokra és ünnepekre is oda kell figyelni. A hősök napja is fontos ünnep ebből a szempontból.
Ez a két rendezvény összekapcsolódik.
Szintén május utolsó hétvégéjén van. És most, ha őszinte akarok lenni, nem olyan egyszerű dolog egy gyereknapot egy hősöknapi ünnepséggel összekötni, és sajnos volt már elég sokszor, hogy megszerveztük a hagyományos ünnepséget, ami ilyenkor mindig szokott lenni szobornál, ünnepi beszéd, koszorúzás, stb. Nagyon kevesen voltak, de mi azt szeretnénk, hogy ezen a programon is többen legyenek, ezért azt találtuk ki, hogy kicsit különlegesebb módon ünnepeljük meg a hősök napját, és megpróbáljuk a gyereknappal összekötni.
Fognak a hősökről beszélni talán?
Nem, hanem kitaláltuk, hogy csinálunk egy emléktúrát, ami itt lesz Balaton-Almádiban, végiglátogatjuk azokat az almádi helyeket, amik bármilyen módon is kötődnek a hősökhöz. Van nekünk hősi emlékművünk, vannak nekünk emléktábláik, vannak nekünk gyönyörű szobraink. Kitaláltuk, hogy készítünk egy emléktúrát, a könyvtárnak ebben van gyakorlata, hiszen rengetegszer dolgoztak ők már együtt az iskolásokkal, és ilyen helytörténeti túrákat szerveztek. Na most ennek a mintájára fogunk mi egy hősök napi emléktúrát szervezni, ami része lesz majd a gyereknapi program is, és erre várjuk szeretettel nem csak a gyerekeket, hanem családokat, kicsiket, nagyokat egyaránt, mert lesz benne egy kis mozgás, és lesz benne természetesen egy kis ismeretterjesztés, egy kis helytörténet, és így fogunk mi majd a hősökről megemlékezni, és közben persze a gyermeknapi zsipongás sem maradhat el. Nem is ez az első, és gondolom nem is ez az utolsó, és például, ha már a mozgásról beszéltünk, ugye ebben a felvonulásban bárki részt vehet, bár igyekeztünk az útvonalat úgy összeállítani, hogy ne legyen túl megerő. Bár itt azért Almádiban vannak hegyek, ezt mindenki tudja.
Még a panoráma is.
Így van, így van, de a mozgás mindenféleképpen ösztönöz ez a felvonulás is.
Gondolom, hogy a találkozó helye majd a honlapon követhető, de talán a hősök emlékművétől?
Természetesen, hát ez adja is magát egyébként, ez a csodálatos emlékmű.
Ez ugye a református templom mellett van.
Igen,
fenn
a Baross Gábor utcában. Ott szoktuk tartani egyébként az október 6-i és az október 23-ai ünnepséget is túrához. Természetesen a honlapunkon időben minden információt megtalálnak majd.
Csak Balaton-Almádi gyerekeket, illetve hősök tiszteletére érkezőket várnak, vagy a környékből is várnak embereket?
Mi mindig mindenkit várunk a rendezvényeinkre nagyon sok szeretettel, és azt tapasztaljuk, hogy jönnek is, tehát hogy nem csak almádiak vannak a rendezvényeinken, hanem a környék településeiről is nagyon sokan ellátogatnak hozzánk. Ez nekünk mindig nagy öröm. Hát május végén meg már itt vannak a nyaralók is, kibővül ilyenkor a lakosság száma, és nagyon sokan leszünk, én bízom benne, hogy a túrán is sokan részt vesznek, és a gyerek napi zsibajra túrára is sokan eljönnek hozzánk.
A gyerekbe zsivaj a túrán kívül hogyan valósul még meg?
Ennek is hagyománya van egyébként Almádiban, a Szent Erzsébet-ligetbe tartjuk a május 1-jei és a gyereknapi programot is. Ez egy csodálatos helyszín, tehát Almádinak az ős parkja, szobrokkal, fákkal, a Balaton közelsége elképesztően jó.
Ez az Európa Készfogásszobortól a Balatonparton.
Így van, ezen a részen szoktunk lenni. Ilyenkor mi nagyon sok kitelepülőt hívunk, hogy legyen mindenféle finomság, enni, innivaló, és aki esetleg valami zsákba macskát, vagy valami ajándékot szeretne vásárolni, azt is megtehesse. Színpadi programokkal is készülünk, de a gyereknapon a hangsúlyt a kézműves foglalkozásokra és mindenféle babráló foglalkozásra szeretnénk helyezni, mert azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek igazából nem a színpadi programot szeretik nézni, hanem szeretnek tevékenyek lenni, és valami olyasmit csinálni, ami nekik is örömet okoz, a családnak is, és visznek egy emléket magukkal, ami kézzel fogható, és utána megmutathatják. Ezt az Almádi gyereknapon csináltam.
Most pedig a hangtárral folytatjuk. Az Ó Magyar Mária síralom egyike legkorábbi nyelv emlékeinknek, ez az első fennmaradt magyar nyelvű vers. Erről szól a hangtár.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
Volék síron tudatlan, síralmal szepedik.
Hogyha a legkorábbi lírai emlékünkről esik szó, akkor hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a magyar költészet a semmiből egy csapásra bukkant fel a gyönyörű rímes soraival. Bár a lőveni kódexben megőrzött alkotást sokáig a 14. század elejére datálták, a szakértők szerint a vers gyökerei ennél mélyebbre nyúlnak vissza. Hoffmann István nyelvészt hallják.
Az Ó Magyar Mária síralom egy 1300 körül keletkezett kódexben vendégszövegként szerepel, azonban maga a vers valószínűleg egy kicsit korábban keletkezett, néhány évtizeddel korábban, tehát a magyar költészetnek az első alkotása közel sem 1300-hoz köthető.
Egy olyan egyedülálló irodalmi mérföldkőről beszélünk, amely az egész nyelvcsaládunkon belül úttörőnek számított, és egy teljesen új vallási kulturális horizontot nyitott meg a korabeli ember számára.
Tulajdonképpen ez az első magyar nyelvű vers, amely egyben a finnugor nyelveknek is az első műköltészeti fönnmaradt irodalmi alkotása.
Egy ilyen letisztult, megindító költemény azonban nem születhetett előzmények nélkül.
Szerintem egészen biztos, hogy születtek már akár évszázaddal korábban is irodalmi céllal, ha úgy tetszik, versek. Éppen ennek az Ó Magyar Mária síralomnak a rendkívül magas művészi színvonala mutatja, hogy ez a semmiből, mint egy nem pattanhat ki, hanem valamiféle fejlődési folyamat van mögötte már.
A szövegen egyértelműen érezhető az irodalmi evolúció. A mű formavilága valóban tudatosságról árulkodik, a sorok belső lüktetését és kohézióját a költői eszközök is felerősítik.
Az egyik legjellemzőbb az alliteráció. Ugye ez azt jelenti, hogy az egymást követő szavak azonos másolhangzóval kezdődnek, mint egy kezdő rím ad egyfajta belső ritmust, belső összefüggésrendszert a verseknek.
Az azonos kezdőhangok játéka mellett a korabeli alkotó egy másik klasszikus stíluseszközt is bevetett, amely az azonos tőből fakadó szavak ismétlésére épül.
Világ világa, virágnak virága. Ez nem csak alliteráció, tehát négyszer is V-vel kezdődő szöveg van, hanem egy úgynevezett figura etimológika.
A világ világa, virágnak virága sor azonban nem csak hangzásában és nyelvi játékában zseniális, hanem a mögötte rejlő mély, több rétegű szimbolikában is. A középkori ember számára a világ szó ugyanis egyszerre jelentette a kézzelfogható mindenséget és magát a fényességet.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, másfél perc múlva 11 óra, úgyhogy a délelőtt stábja lassan elköszön, de holnap is várjuk Önöket 9 órától. Beszélünk többek között arról, hogy hogyan védekezhetnek a kis közösségek az aszály ellen. Érdemes lesz tehát akkor is velünk tartani. A mai műsort Pilisi Csenge szerkesztette, a gyártásvezető Mari Andrea, a hangmérnök Rozbora Zoltán volt. Műsorunkat még 60 napig meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Rádiózzanak tovább, mert a hírek után a Hely című műsor következik, amely a Komlóverzumban látogat el. Legyen szép napjuk, Gécsek Tóth Enikőt hallották.
Éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbélyékrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A 200 g-os Alesztó kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
Reklámot hallottak.